105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 1 perc van, köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás július 22-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szücs Miklós szerkesztő, valamint Antal Richárd és Horváth Milán hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Szó lesz futballról, hiszen 17 óra után hallhatnak egy beszélgetést a Debrecenben született, de Amerikában nevelkedő futballistával, Tanyi Barnabással, és körbejárjuk a futball VB-t gazdasági szempontból is Szabados Gábor sportközgazdásszal. 16 órakor jön majd természetesen a Nemzeti Sportkör, első órákban pedig birkózásról lesz szó, hiszen itt van már velem a stúdióban Szőke Alex, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózónk, aki aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban rendezett Poyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny vasárnap napi kötött fogású zárónapján. Szia, köszöntelek!
Én is köszöntelek titeket és a hallgatókat is.
És hát gratulálok természetesen az aranyérmethez itt az egész szerkesztőség nevében. Milyen érzésekkel érkeztél erre a versenyre? Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikába egy jó 2,5 hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy ez elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam. Még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, tehát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden mással is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
Igen, ugye Colorado Springsbe voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a 4 nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumban voltunk. Az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó 5 napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság. Megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegas-ba voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde. De nekem nem volt ez az élmény meg.
Hát nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye 2 év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyit tudtok külföldön készülni edzőtáborokban? Ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
Szoktunk, most is még fogunk még menni a világbajnokság előtt Porácsba nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye 2 hetes így a verseny után. Elég jó nemzetek, és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk fel, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
Hát, hogy akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után. Mennyi napot kaptál még pihenni isre? Vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
Egy napot kaptunk. Mármint akik ugye vasárnap birkoztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt, de nyilván kedden kezdődött meg a tábor, reggel azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mélyvízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a harmadik vagy negyedik éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az elsőn sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már második lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
Hazai közönség mennyi pluszt ad? Mennyire népszerűek a birkózók nálunk? Mit érzékelsz? Mennyire volt tele a csarnok?
Azt gondolom, hogy voltak. Voltak szülők, voltak ifjú titánok, a kis birkózók is kim voltak, jelen voltak, jöttek képet csinálni, autogramot, úgyhogy ezek mindegy kis pluszt adnak. Nyilván, amikor az ember versenyzik, akkor nem ezzel foglalkozik. Én hál' Istennek ezt nagyon jól ki tudom zárni azt, hogy a közönség nem befolyásolja az úgymond stresszfaktoromat, tehát hogy nem izgulok azon, hogy most akkor kiül a lelátón. Tehát, de nyilván jól esik az, hogy az embert buzdítják és szurkolnak neki. Úgyhogy eddig nem volt jó omen, hogy itthon voltak a versenyek, de most valahogy átszakadt ez a gát, és nagyon-nagyon jó flow-ba tudtam lenni azzal, hogy itthon volt ez a verseny megrendezve.
Hála Istennek, hogy ezt mondod, mert ugye 2027-ben Budapest rendezi majd az Európa-bajnokságot, akkor ezek szerint, hogyha átszakadt a gát, akkor az is jó előjelekkel várod majd.
Így van, ugye ma tudtuk meg azt, hogy az EB az nálunk lesz megrendezve. Nyilván még messze van, addig még sok minden történik, ugye lesz előttünk még feladat, még lesz nemzetközi verseny is, meg ugye a világbajnokság is, úgyhogy azt követi majd egy alapozó időszak. Már az, ugye az Európa-bajnokság, az már bele fog számítani a kvalifikációba, úgyhogy az is egy fontos lépése lesz az olimpiai kvótának, úgyhogy izgatottan várom azt is, hogy fog elsülni. Bízom benne hasonlóképpen, de dobogot mindenféleképpen meg szeretném csípni majd ott is.
Mondtad, hogy azért jönnek a kis birkózó palánták akár hozzád, és hát te is még nagyon fiatal vagy, ez mennyire furcsa érzés, hogy most már rád példaképként tekint sok kisgyerek?
Nem gondolnám, hogy furcsa lenne. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy plusz löket és plusz energiát és erőt ad az, hogy ennyi fiatal gyerek, vagy akár velem egykorúak, vagy egy pár éve fiatalabb is felnéz rám, és kikéri a tanácsomat, vagy bármi olyan dolgot látok, hogy esetleg épp azt csinálja, vagy úgy csinálja a dolgokat, ahogy én. Ezek mind motiváció jelleggel fogom fel, és erőt tud adni. Vagy akár a szülők is jönnek és kérdeznek, hogy ők hogy csinálják a gyereknek a nevelését, úgyhogy ezek plusz energiát adnak.
Ugye te 97 kg-ban versenyzel, mennyire volt idén erős ez a mezőny, vagy akár ezen a versenyen, mert elég nagy kapukat gyűjtöttél be itt Budapesten is.
Igen, ugye Örményt, németet és két oroszt vertem meg ezen a versenyen. Az egyik orosz ugye az most ért vissza, hiszen Tokió után abba hagyta a birkozást, de nyert egy jó pár EB-t, meg VB-t és olimpiát is, és őt most tudtam először megverni, már jó pár szó birkoztam vele, amikor fiatalabb voltam, akkor megvert mindig sajnos, úgyhogy most már visszatudtam ezt a vereségeket adni neki. Nagyon örültem, hogy meg tudtam verni az Evlojevet. Aztán ugye a döntőben is egy másik oroszt is megvertem, úgyhogy elég jó skalpokat gyűjtöttem be, és bízom benne, hogy ez a forma, ez kitart most már, és ennél rosszabb soha ne legyen.
Melyik volt a legkeményebb mérkőzésed a nap folyamán? Volt olyan számodra, hogy holt pont, vagy amin úgy nehezen lendültél tovább, de aztán amikor átlendültél rajta, gondoltad, hogy akkor jó, most már meg lehet akár az arany is?
Nálam mindig ez az első mérkőzés az, ami ilyen vízválasztó, ugye át kell esni ezen a versenydrukkon, meg az izguláson, hogy az ember fölmegy, és az első mérkőzésén legyen túl, úgymond. Nálam mindig ez az hogyha ott jó birkózok, akkor azt tudom azt, hogy onnantól kezdve jó lesz a nap, és ez így is volt. Bár nem volt túl akciódús mérkőzésem, de belülről én azt éreztem, hogy elég stabil vagyok, és jó lesz ez. Meg hát ugye az elődöntő, amikor megvertem az olimpiai bajnokot, akkor éreztem azt, hogy jöhet bárki még.
Ez akkor önbizalmat adott, gondolom, hogy aztán már érezted, hogy már tényleg bárkit meg tudsz verni. Mind dolgoztatok így az elmúlt hónapokban, ami miatt most kijöhetett a lépés? Mit gondolsz?
Vannak azért még hibák. A lenti parter helyzetem nem túl jó most. Nem gondolnám, hogy rossz, de nem a legjobb. Nyilván, ahogy mondtam az elején is, nem most kell a jó forma, hanem majd az októberi világbajnokságra. Azt kéne egy kicsit jobban csiszolni, de az, hogy mit dolgoztunk, ugye az Európa-bajnokságon a döntőbe kikaptam 3-1-es arányban a bulgár sráctól, és a fejemet fogják, mert tudják, hogy az úgymond a gyenge pontom, és azon próbálunk minél többet javítani és gyakorolni, hogy azt a védekezést minél stabilabb és erősebb legyen, úgyhogy leginkább, ahogy az előbb is mondtam, a lenti helyzetem, a parter szituációt kell leginkább most jobban átvenni, meg gyakorolni, meg gyakoroltuk is.
Edző, itt milyen visszajelzést kaptál így a verseny után?
Büszkék voltak, nagyon örültek. Mondták, hogy még nem nagyon láttak ilyen stabilan birkózni fizikailag és mentálisan is, úgyhogy mondták, hogy jó az út, haladunk tovább, még rá kell rakni egy lapáttal, és ezeket a hibákat, amit ugye az előbb elmondtam, ezeket mind kijavítani és helyre rakni, és tényleg onnantól kezdve azt gondolom, hogy nincs az, aki meg tudna verni.
Visszanéztétek már esetleg így a mérkőzéseidet, vagy milyen gyorsan szoktátok ilyenkor egy-egy verseny után akár a videókat visszanézni, hogy tanuljatok belőle, vagy elemezzétek? Volt már erre lehetőség?
Át szoktuk beszélni a versenyt, már átbeszéltük a versenyt az edzőkkel. Videót általában a világverseny előtt szoktunk kielemezni. Nyilván akkor megvannak azok az emberek is, ugye nálunk vannak kiemelések a sorsolás szempontjából, hogy kikkel leszünk egy ágon már automatikusan, meg azokat az embereket megnézzük, akik ott vannak, oda tartoznak az élmezőnybe, úgyhogy videóelemzés leginkább a világversenyek előtt szoktunk megtekinteni. Most inkább csak átbeszéljük azokat a jó és rossz dolgokat, amik voltak az adott versenyen.
Van valami különleges rutinod így versenyek előtt, amit így alkalmazol, vagy mindig bevetsz?
Szokott, igen, ugye vannak, amikor előkészítem a cuccaimat, már előző nap, nem pedig aznap reggel kapkodom és szedem össze a sátorfámat, hanem előző nap mindent összepakolok, mindent bekeverek, tudom azt, hogy mérlegelés előtt mit kell csináljak, vagy mit csinálok, megvannak az okném, az alsógatyám, a minden olyan apró kis részletek, amiket mindig a versenyre veszem fel, az adott pólót, rövidnadrágot, úgyhogy ezek a kis apró dolgok, ezek megvannak, igen.
Mérlegelés számodra mennyire jelent stresszt? Mert vannak a versenyzők, akiknél azért tud stresszes lenni, vagy te azért fixen tudod tartani ezt a súlyt, és nincs ezzel problémád?
Nincs, hál' Istennek. Azért van rajtam egy 5-6 kiló plusz, tehát általában ilyen 102-103 kiló vagyok a súlyomhoz képest. Ugye van rajtam egy pár kiló felesleg, nem felesleg, de hát ugye nem a súlyomat tartom folyamatosan, mert azért az úgy nehéz lenne felkészülés. Úgyhogy, de nem szokott problémát okozni ez a pár kiló. Nem szeretek azért fogyni, nem szeretem magamat éheztetni, de hát ugye muszáj, úgyhogy általában nem szokott problémát okozni ez a súly.
Beszéltél az orosz versenyzőkről, ugye két versenyzőt le is győztél most itt Budapesten. Birkózásban is egyébként nagyon sok sportágban látható, hogy visszatérnek, illetve volt, ahol már versenyezhettek, de nem saját zászló alatt. Ugye birkózásban is most már, ha jól tudom, akkor saját zászló alatt és saját himnuszt hallgathatva érkeznek vissza a versenyekre. Ez nálatok mennyire jelent majd nehézséget az ő jelenlétük? Hogy érzed, hogy mennyire hiányzik mondjuk a versenyrutin náluk, mert sok sportágban azért még látható, hogy hiányzik náluk a versenyrutin. De sok sportágban azért most már tényleg kezdenek visszatérni, és kemény ellenfelek, szóval a birkózásban hogy látod, hogy az orosz versenyzők, meg a fehér orosz versenyzők visszatérését?
Azért nálunk nem volt akkora hiányuk, tehát volt egy időszak, amikor ugye nem indulhattak, nem versenyezhettek, azt hiszem ez a, nem akarok hülyeséget mondani, de ez a 22-es, 23-as év lehetett az, amikor nem indulhattak a versenyeken, aztán utána úgy indulhattak, ugye nem használták a zászlójukat, meg nem volt himnuszuk, a nyertek világversenyt. Ez mostanra visszajött, tehát minden jogot megkapnak most már, saját zászló, saját himnusz, úgyhogy... De amikor nem indulhattak, akkor igen érezhető volt az a versenyhiány, az a rutin, ami ilyenkor az emberben benne van, benne marad, hogy hiányzik. Itt van például az én ellenfelem, ugye 5 évet kihagyott, és most tér vissza. Azért érezhető rajta az, hogy az az 5 év azért az 5 év, és az élmezőny azért ugyanúgy haladt, és edzett, és csinálta a dolgát, és a birkozás is fejlődött, meg maga a sportág is fejlődött, úgyhogy sokat számít az, hogy az ember kihagy akár fél évet, de évet, úgyhogy érezhető volt rajtuk az, hogy nem voltak jelen.
Na ez például Tokió óta mennyit változott a birkózás is, mert minden sportág tényleg bődületesen gyorsan fejlődik, a birkózásban ez mennyire gyors, ez a fejlődés?
Azt gondolom, minden olimpia teljesen más, még hogyha nem is változnak a szabályok, de maga a birkózásnak a stílusa, a fogások, a védekezés, a támadás jellegei, ezek mind apró dolgokat is, de mindig az ember csiszol a fogásain, hiszen kiismerik, és valami újat és kell gyakorolni vagy csinálnia, és akkor utána már az ember ugye arra is ráfejlődik, hogy hogyan védekezzen ezekre az új dolgokra, tehát így mindig apránként fejlődnek így a fogások, a fogás védései, úgyhogy ha mondom, az előbb is mondtam, minden olimpia teljesen más, minden olimpiai ciklus teljesen más, úgyhogy mindig az embernek valamivel, egy picivel meg kell újulnia.
Te például szeretsz, most így visszatérve az oroszokra, szeretsz ellenünk versenyezni, ez már csak azért is kérdezem, mert sok versenyző azt mondja, hogy nem, mert nyilván keményebb lesz a mezőny, valaki meg azt mondja, hogy szeret ellenük versenyezni, mert nyilván, hogyha ellenük nyer meg egy aranyérmet, akkor sokkal édesebb a győzelem íze, szóval te hogy állsz ezzel?
Ez így van, tehát hogyha az ember nyilván megnézi az előnevezés, és látja azt, hogy milyen nemzetek indulnak az adott versenyen vagy világversenyen, és úgy nyer versenyt, hogy akár egy vagy két ilyen erős nemzetet, akár egy oroszt, vagy egy fehér oroszt, vagy egy törököt, vagy azerit, vagy bármelyik, amik ugye az adott sportágban erős, büszkeség az, hogy így nyert, vagy így lett érmes, vagy dobogós, úgyhogy ezek mind egy plusz energiát, plusz visszajelzést adnak arra, hogy jó az út, amin az ember van.
Na de az érdekel még tényleg, mert fiatalkorod ellenére már nagyon sok sikert elértél, hogy miért pont a birkózást választottad, mert ha jól olvastam, édesapád boxoló volt, és a Növényi Norbertel is, ha jól tudom, együtt edzett, illetve igen, a bátyád meg motocross versenyző. Igen. Szóval ahányan vagytok, annyi féle sportág tűztök, neked hogy jött az életedbe a birkózás?
Igen, apukám ez a csibész kis gyerek volt, aztán ő a bunyót választotta. Nyilván nem versenyszerűen, hanem csak hobbiként járt le. Aztán ugye a Norbival, a Növényi Norbival is edzett együtt, és azóta is nagyon jó baráti viszonyban vannak. Én is szoktam a Norbival is, meg a fiával is beszélgetni, úgyhogy így megmaradt ez a jó kapcsolat. A bátyám ugye meg motorozik, vagy motorozott, vagyis a mai napig is motorozik. Más az utunk, igen. Én nálam a birkózás az úgy jött, hogy édesapámnak van egy, vagyis hát az én főnököm úgymond, a szakosztályvezető, ők elég jó baráti viszonyban vannak, családbarát a kapcsolat, és ő alapította, tehát Losonci Otto alapította újra az egyesületet 2006-ban, és akkor mondta apukámnak, hogy hozzuk le a fiadat, nézzük meg, hogy mit tud, mire képes, és akkor elkezdtem az iskolát 2007-ben, az első osztályt, és akkor onnantól elkezdtem járni birkózni, nyilván a focival együtt, tehát én fociztam óvodáskorom óta, mondjuk az most már, mostanában az már nem nagyon látszik, úgyhogy ezt így párhuzamosan csináltam, és hát az iskola rovására ment ez a két dolog, és hát választanom kellett, és a birkózás mellett döntöttem.
De mi az, ami miatt mégis ott ragadtál a birkózás mellett?
Hát elég rossz és eleven gyerek voltam, úgyhogy ez az, ami döntött arról, hogy a birkózás, mert ott ki tudtam magam adni, nagyon jól éreztem magam, nyilván voltak nehézségek, és gyereknek nem akartam, volt, hogy nem akartam menni birkózni, de tényleg, ahogy mondtam, hogy nagyon rossz kisfiú voltam, és a szüleim tudták azt, hogy ott tudom úgymond kiadni magamat, és tudtam koncentrálni úgy utána a tanulásra is. Voltak olyan időszakok, hogy rengeteg volt a tanulnivaló, de inkább lementem edzeni, kiadtam magam, elfáradtam, és akkor hajnalba keltem, és akkor édesanyámmal tanultunk az iskola előtt, és úgyhogy így hoztuk össze ezt a történetet, de nem gondolnám, hogy rosszul döntöttem.
Abszolút nem, és mi is örülünk, hogy emellett döntöttél, mert abszolút tényleg hozod a sikereket. Emlékszel még a legelső edzésedre? Milyen volt?
Igen.
Milyen volt?
Hát... Rémi után bementem, és nagyon féltem ott a csattanásoktól, meg ott dobálták a nagyobbak egymást, de Krújván bácsi és Balogh Ferenc fogadott, és ők fogadtak úgymond be, és mutatták meg a birkózás rejtelmeit, így az elején, és hát az elején ugye kicsit úgy féltem, és rémült voltam, de aztán egyre jobban a közösség is befogadott, és az edzők is, és nyilván az elején még ugye csak játék és minimális birkózás van, de úgy látták, hogy a mozgásom és a jók a koordinációim is, úgyhogy úgy mondták, hogy hozzuk, vagy a szüleimnek mondták, hogy hozzátok minél sűrűbben a gyereket.
És mikor érezted, hogy ebből akár egy olimpiai sportolói pálya is lehet? Mert azért te már így kadett junior korodban is hoztad az eredményeket.
Én azt gondolom, hogy ez az időszak, ugye 16 évesen lettem először ugye ifi válogatott. Előtte ugye serülőben voltak ilyen összehozott edzőtáborok, és ott is ugye az országban nagyon sok fiatalra birkóztunk együtt, nagyobbal, kisebbel, de 16 évesen, tehát 2016-ban lettem elsőnek válogatott, és akkor onnantól indult meg én azt gondolom, hogy így komolyabban a pályafutásom, hiszen akkor nyertem ugye ifi világbajnokságot, és utána sorra volt még egy jó pár utánpótlás világverseny, amit megnyertem, és én azt gondolom, hogy az az időszak volt, vagy onnantól számolom azt, hogy én ebbe szerettem volna, vagy ebbe szeretnék jeleskedni.
Azt beszéltük, hogy most már hozzád is oda mennek a gyerekek, és példaképként tekintenek rá, de neked gyerekként ki volt a példaképed, akire azt mondtad, hogy szerettél volna hasonlítani, vagy legalább olyan eredményeket elérni, amit ő?
Nekem mindig a bátyám volt előttem példának, ugye 5 év van köztünk, és volt nagyon sokszor neki olyan, hogy ugye nem jött össze egy adott verseny, nálunk máshogy van lebonyolítva, és én nagyon sokszor volt, hogy mentem velük versenyre, és szereltem, ott segítettem nekik, és ő úgy tudta megkezdeni újra a hétfőt, hogy újabb erőt, újabb motivációval tudott neki indulni, még hogyha nem is úgy sikerült egy adott versenye. És ez, tehát nálam ott volt előttem a példa. És ez így a mai napig van bennem, vagy bennem van, és a mai napig segítjük egymást, és segít nekem minden olyan dologba, amikor nehezebb az időszakom, mindig átlök, mindig mondja az okosságait, úgyhogy tényleg nekem ő volt így előttem példaként.
És miért pont a kötött fogás szakág?
Gyerekként, tehát serdülő korosztályig 15 éves korig ugye nálunk úgy van, hogy fél évig kötött, fél évig szabad fogást birkózunk, pont ezért, hogy kialakuljon az emberbe vagy a gyerekbe az, hogy mit szeretne, melyik fogásnemet, és nálam a kötött fogás volt az, ami leginkább jobban dominált, hiszen ott az erő és az állóképesség az, ami leginkább fontos, és meg hát én nem magas is vagyok, és ahhoz, hogy lehajoljak, ugye szabadfogásban elég mélyen kell birkózni, nekem az annyira nem nagyon feküdt.
De igen, te viszonylag magas vagy, így akár a mezőnyt is nézzük, ez előny vagy hátrány számodra, vagy mennyire tudsz profitálni ebből a magasságodból akár?
Változó, tehát hogyha mondjuk egy alacsonyabb, jóval alacsonyabb ellenféle birkózok, azért az elég kellemetlen, tehát nekem ahhoz még jobban le kell, tehát amúgy is rogyasztott alapállásba állunk, ahhoz akkor még jobban le kell rogyasszak. Az elején, mikor még nem volt rajtam maig annyi úgy izomtömeg, akkor sokan azt hitték, hogy én gyerekként, hogy én kosaras leszek, mert hogy elég magas vagyok a korosztályomhoz képest. Úgyhogy, de nem gondolnám azt, hogy hátrány az, hogy ilyen magas vagyok, sőt, vannak még nálam magasabbak is, úgyhogy az adott, tehát az ellenfél függő, hogy ki milyen magas, úgy kell a stílusodat beállítani.
Ezt mondtad, hogy gyerekként azért a futballal is kacérkodtál, most figyelted a foci VB-t?
Voltak olyan meccsek, igen, amit
kinek
néztem.
Kinek szurkoltál?
Én a franciáknak megmondom az őszintét, szeretem az Mbappét, már hogyha mondhatok ilyet, úgyhogy ő miatt a szurkolok, vagy szurkoltam neki, nagyon sajnáltam, hogy kikaptak, úgyhogy de legalább a bronzmérkőzésen elég jó mérkőzést játszottak, úgyhogy nekik szurkoltam, de nyilván néztem azért egy ilyen jobb meccset, mérkőzést.
Mert mondjuk gondolom, igen, nem sok időtök volt ugye a verseny közben, mert te is hétvégén ugye versenyeztél, és nem sok időtök volt a foci VB-t nézni. Hamarosan innen megyünk tovább Szőke Alexa, most azonban következnek a hírek.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. 10 éves vasútfejlesztési program indul, jelentette be Magyar Péter. Marad a szeles, napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna, és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, Sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feckó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben, 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-8. Helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat. 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Bemutatta a múlt héten elfogadott vasútfejlesztési programot a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat kiépítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Már lehet regisztrálni a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton jelentette be, hogy augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalítás címén, ahogyan fogalmazott, méltatlanul eltávolított katonák visszatérésére a hadseregbe. A tájékoztatóra az irányasereg.hu oldalon lehet regisztrálni, az eseményen a katonai jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentum bemutatásával lehet részt venni. Megtalálták az Atlanti óceánban azt a 74 éve lezuhant Panam gépet, amelynek tragikus sorsa hozzájárult ahhoz, hogy bevezessék a járatokon elhangzó biztonsági tájékoztatást. Közölte a Discovery Channel, amely filmet készített a gép felkutatásáról. A repülő Puerto Ricóból indulva az óceánba zuhant 64 utassal és egy 5-tagú legénységgel a fedélzetén. Bár a becsapódást mindenki túlélte, mindössze 12 utas és a legénység menekült meg, mert az utasok nem találták a mentő mellényeket, a legénység pedig nem tudta előhúzni a felfújható mentőcsónakokat. A katasztrófa nyomán vezették be a repülés előtti biztonsági eligazítást és a vészhelyzeti eljárások bemutatását. Heves vihar vonult végig a Nyugat-Balkán több országán. Koszovóban egy férfi meghalt, miután a viharos szél fellökte és fejsérülést szenvedett. Észak-Macedónia fővárosában, Skopjében többen megsérültek a vihar miatt, a kidőlő fák pedig megrongálták a városi kórházak, iskolák és lakóépületek tetejét, és mintegy 200 gépkocsit. Montenegróban, Szerbiában és Albániában számos ingatlanban és parkoló autóban keletkezett kár a kidőlt fák és a jégeső miatt.
Közlekedés.
Munkavégzés miatt több mint 3 kilométeres a torlódás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél, a burkolat javítás a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik.
Időjárás.
Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma elszórtan záporokra keleten lehet számítani, holnap egy hideg front hatására már bárhol kialakulhat szorványosan eső, a szél megélénkül, a mostani 22-27 fokról éjszaka 8-15 fokig hűl le a levegő, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 35 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Szőke Alex, aki a hétvégi budapesti emlékversenyen aranyérmet nyert. Hát itt beszéltünk a közelmúltról, illetve hogy miért a birkózást választottad annó, de beszéljünk még picit így a pályafutásodról, mert azért tele volt hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, és hogyha azt nézzük, hogy tényleg sajnos ugye Tokióban ötödik voltál, a párizsi olimpiát ki kellett hagynod, visszanézel az eddigi pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb?
Mire vagyok a legbüszkébb? Mikor kijutottam Tokióba, az egy elég, hát nem akartam első, vagyis első körben akartam, aztán utána, miután nem jött ugye itthon össze a kvalifikáció, akkor úgy voltam vele, hogy akkor ezt elengedjük, és akkor a saját korosztályba jeleskedjünk, de az edzőkkel, a családdal, és én is átgondoltam ezt az egész helyzetet, és akkor újra belevágtunk, és akkor kellett válogatózni újra itthon az itthoniakkal, ugye akkor Szilvás Erikkel és Kis Balázsa, és meg tudtam őket verni, és akkor az utolsó kvalifikáción sikerült a kijutás Tokióba. Azért ez nagy szó volt, hogy 21 évesen kijutottam, és akkor én voltam a mezőnyben a legfiatalabb, mármint szerintem az egész birkózó mezőnyben, de kötött fogásban szerintem biztos, úgyhogy ez egy nagy büszkeség volt akkor.
És hát nem csak az, hogy kijutott, hanem ötödik lettél, azért az is egy gyönyörű szép eredmény szerintem, de miért nem akartad, vagy túl nagy falatnak gondoltad akkor még, így fiatal fejjel?
Igen, inkább ez volt, hogy túl nagy falat volt, ugye ott voltam, akkor még 20, tehát nem töltöttem be 21-et, akkor 20 voltam, márciusban töltöttem, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt engedjük el, és akkor csináljuk a saját korosztályt, de jól döntöttem, meg döntöttünk így, hogy akkor belevágunk, mert meg lett egy üvölcse.
Birkózásban állatok, pláne 97 kg-ban mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt is akár? Sokszor, sok sportágban azt láthatjuk, hogy a kvalifikációt megszerezni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy olimpián jól szerepelni, de nálatok ez hogy van, mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt?
Ez így van, ahogy mondtad, úgyhogy nehezebb kijutni, és kint, mármint hogyha az ember kijutott az olimpián, akkor már ott már úgymond könnyebb a jó eredmény megszerzése. Ugye 16 ember jut ki a minden súlycsoportba, vannak egy-egy szabadkártyások, de az maximum egy-két súlycsoportba, de kijutni tényleg nehezebb, bár mondjuk most új rendszerünk van, tehát új kvalifikációs rendszerünk, jövőre indul már meg a tortúra. Ugye lesznek nemzetközi versenyek, ugye most még rankingnak hívják, de jövőre ezt is át fogják nevezni, még nem tudjuk, hogy mire, meg ugye már az Európa-bajnokság is bele fog számítani. A világbajnokságról ott automatikus az első négy, tehát ott az ember dobogóra föláll, akkor már fix a rephegye Los Angelesre. Aztán lesznek még kontinens kvalifikációk is, onnan egy ember fog kijutni, úgyhogy így áll össze, meg a világranglista alapján majd nézik az embereket, hogy akkor hány fő, de összesen ugye 16 jut ki így ezekkel a versenyekkel.
Mondtad, hogy tortúra, most már így fél szemmel azért nézed ezt is, a kvalifikációt, vagy még azért lépésről lépésre haladsz, és az adott versenyre koncentrálsz?
Hát ugye van még egy világbajnokság előttünk, ami fontos. Onnantól azt gondolom, hogy már rá lehet kanyarodni erre a tortúrára, ahogy az előbb mondtam. Ugye elég hosszú lesz ez az út. De azt gondolom, hogy a legkönnyebb ugye a világbajnokságról megszerezni a kvótát, ott automatikus, és onnantól az ember nyugodtan tud készülni az olimpiára, meg minden időszakra, mert ugye az olimpiai évében nincsen világbajnokság, csak Európa-bajnokság az olimpiai súlyokba, úgyhogy még nem nézem egyelőre ezt, mert mondom, még van előttünk egy akadály, már mint hogy nem akadály, hanem feladat a világbajnokság, és akkor onnantól már úgy kezdjük meg a felkészülést, hogy akkor olimpia.
Visszamegyünk 2021-ben, ott azért nálatok is összetorlódott a versenynaptár a Covid miatt nyilván. 2021. októberre ott azért a felnőtt világbajnokságon ezüstérmet szereztél. Az mennyiben változtatta meg az életedet?
Igen, ott az egy kivételes időszak volt, mert ugye olimpiai évben az előbb mondtam, nincsen világbajnokság, csak mivel ott Covid volt, úgy berakták. Mikor lejöttem a szőnyegről Tokióba, vagy Tokióból, és ötödik lettem, ott az iszonyatos fájdalom volt, mert én úgy mentem fel a szőnyegre, hogy nyerni szeretnék, sőt, nem nyerni szeretnék, nyerni akarok, de az élet sajnos így hozta, úgyhogy el kellett fogadni, nehéz volt, de szerencsére úgymond hamar túl tudtam magam tenni rajta, és már mikor jöttünk haza az olimpiáról, akkor már én a akkori szövetségi kapitány Sike Andrással megbeszéltem azt, hogy megbeszéltük, hogy akkor a világbajnokságon tuti indulok, és szeretnék is indulni, és akkor volt bennem egy akkora bizonyítási vágy, és nem mások fele, hanem magamnak azt, hogy nekem az olimpiai érem az járt volna, hogy nagyon jól sikerült az a világbajnokság, és még ha ki is kaptam a döntőbe, de az egy visszajelzés volt, hogy nekem ott van ilyen fiatalon keresni való helyem a felnőtt mezőnybe, és oda tartozom az én mezőnybe, még ha ilyen, olyan fiatal is voltam.
Mennyire nehéz nálatok a világjelvonalába maradni? Azért tényleg ilyen szinten mennyire kemény, hogy azért mindig versenyről versenyre meg kell újulni, nyilván ott maradni és figyelni a trendeket, mennyire változik a sportág, mennyire nehéz?
Nem egyszerű. És itt van a példa, mármint az én példám az, hogy ugye nekem volt egy 21-ben egy vállműtétem, utána rá kiújult a gerincsérvem, és akkor azt nagyon sokáig bajlottam, próbáltuk úgy, hogy ne kelljen megműteni, de annyira visszavett a teljesítményemből, hogy hát igen, az élmezőnyből szép lassan, de visszaestem. És hát utána elhatároztuk azt, hogy akkor csináljuk meg, műtsük meg, hogy újra legyen a kezemben. Nem volt a kezemben erő, zsibbadt a kezem. Nem tudtam normálisan aludni, felkészülni se tudtam normálisan. Úgyhogy arra jutottunk, hogy akkor ezt megcsináljuk, és akkor megműtöttek. Aztán abból ugye felépülni is nehéz volt, mármint úgy volt nehéz, hogy rá egy évre már olimpia volt. Tehát ezt az olimpia éve előtt csináltuk, vagy csináltam meg a nyakamat. Úgyhogy nehéz lett volna felépülni belőle, 100%-osan, nem is tudtam 100%-ot nyújtani még a műtét után se, ezért se sikerült sajnos a párizsi szereplésem. Mindent megtettem, mindent megpróbáltam, de nem, tehát egyszerűen nem voltam olyan fizikai állapotban, hogy én kijussak az olimpiára, mert nem volt bennem meg az a magabiztonság, ami például most. Tehát az, hogy tudom azt, hogy mindent megtettem, mindent elvégeztem, nincs bennem sérülés, nincs bennem semmi gát ahhoz, hogy én nyerjek, és ez akkor ugye ez nem volt meg, mivel hát nem tudtam még úgy 100%-osan felkészülni.
De ez mennyire volt nehéz mentálisan feldolgozni, hogy most akkor párizsi olimpiád az úgymond ugrik. Visszaemlékszem, mentem vívóedzésre a Gerevicsbe, és ott láttalak a parkolóba, és akkor már bejelentettétek, hogy azt hiszem a 22-es hazai EB-n nem indulsz, és akkor így gondolkoztam, hogy lehet, hogy Alex mégiscsak jobban van, vagy mégiscsak tudsz járni edzeni, aztán kiderült, hogy mégsem, de hogy mennyire volt ezt nehéz feldolgozni mentálisan, hogy akkor ez az olimpia számodra ugrik.
Hát, nem volt egyszerű. Hát ugye az első, tehát az utolsó kvalifikáción az első mérkőzésemet simán nyertem. Tehát, hogy olyan embert vertem meg, akivel azért nagyon szorosan, vagy szorosakat birkoztunk, és ott 10, tehát 8-0, vagy már nem is tudom, 10-0 megvertem idő előtt, és akkor úgy voltam vele, hogy fú, vagy még bármi lehet. És hát aztán jött a második mérkőzés, ott meg ugye egy szoros csatába kikaptam, és utána meg kikapott az ember, és így én kiestem, úgyhogy onnantól kezdve nagy fájdalom volt az, hogy nem leszek ott az olimpián. És én úgy könyveltem el a Tokiót után, hogy én nekem Párizsban már fix az érem. Tehát, hogyha már akkor ott éremért tudtam birkózni, akkor nekem Párizsban már tuti, hogy éremmel kell hazajöjjek. Én akkor úgy jöttem haza Tokióból, és ez nem így lett, Úgyhogy akkor nagyon nagy fájdalom volt bennem, és úgy szintén sokáig őrültem magamat, és de szerencsére nyilván a családom, az edzőim, a pszichológus, meg mindenki, aki ugye támogat és segít ezekbe a mentális felkészüléseimbe, ők is segítettek, de azt gondolom, hogy ezt csak magamnak tudtam ezt megoldani, ezt a helyzetet, mert hiába mondják el, hogy jó, majd legközelebb, majd meg nyugtatnak, azért az embert ez belül mégse úgy nyugtatja meg, hogy kijutott, és akkor ott van az olimpián, és akkor újra olimpián birkozhat, úgyhogy nagyon nehéz volt, de volt akkor egy jó hosszú időszak, amikor tudtam pihenni, és úgy kicsit elengedni magamat, úgymond a fiatalságomat élni, mert ugye nagyon sokszor ezt nem tudjuk megtenni, és az segített leginkább, meg akkor ismerkedtem meg a barátnőmmel, és ő is nagyon sokat hozzátette ez, hogy túl tudjam magam tenni rajta, és nagyon sok minden átfogalmazódott bennem akkor.
De az megfordult esetleg a fejedben, hogy inkább hagyod és nem folytatod, vagy biztos voltál benne, hogy megcélzod akár Los Angeles-t, és folytatod a sérülés után, vagy akár mondjuk a párizsi olimpia után?
Nem egyáltalán. Tehát ez egy pillanatig nem fordult meg a fejembe az, hogy én most nekem ez nem jött össze, és akkor kardomba dőlök, és akkor nekem ennyi elég volt. Nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy a sportoló, egy igazi élsportoló, egy komoly sportoló ezeket mind le tudja küzdeni. Ha nehéz is, és ha hosszú is, akkor is ezen túl kell tennie magát, mert akkor így nem fog az ember előrelépni, és nem tud haladni a céljai fele, amiről álmodik, és amit kitűz. Tehát, hogy egy percig nem fogalmazódott meg ez bennem.
Na, párizsi olimpiát egyébként nézted tévében, vagy inkább elmentél nyaralni, és nem is foglalkoztál vele?
Hát nyilván nekem ugye a Dávid nagyon jó barátom, és őt néztem végig, őt figyeltem. Beszéltem is vele kint, ugye neki is volt egy hullámvölgyes időszak, amikor ott kikapott az elődöntőbe. Ott azért kellett egy kis lelki segítséget nyújtani, és beszéltünk telefonon, de nem tudtam. Tehát nem tudtam úgy olyan szemmel nézni a más sportot, vagy másokat, akik kint vannak, mert nagy fájdalom volt az, hogy én nem vagyok ott, és ezt az egész dolgot én már átéltem, és én ezt most itthonról kell néznem.
Tehát Dávid is most pont egy térdműtéten esett túl, és hát most már edzésben van, ha jól tudom, beszéltem vele nem olyan régen, hogy mennyire tudjátok ilyenkor segíteni akár egymást is az ilyen holdpontokon?
Szoktuk, tehát mi nem csak a szőnyegen vagyunk barátok, hanem a civil életben is, és vannak még más, tehát egy jó baráti társaságunk van, mi így össze szoktunk fogni, és mindig tudják azt a többiek, hogy mi állandóan megyünk, táborozunk, nincs sok időnk, de van, szakítunk egymásra időt, és akkor elmegyünk így csoportosan esetleg kajálni, vagy összejönni, és akkor beszélgetünk. Úgyhogy én is szoktam sok segítséget nyújtani, a Dávid is szokott sok segítséget nyújtani, meg hát a többiek, a barátaink is ugyanúgy szintén, még hogyha nem is sportolók, de azért tudnak lelkileg olyan jó dolgokat mondani, tanácsokat, hogy az embernek jól esik, és hallgatunk egymásra, úgyhogy mindenféleképpen segítjük egymást. Most is ugye tegnap nem volt a Dávid Tatán, úgyhogy az ott volt velünk egy szobába, két edzés között pihentünk, beszélgettünk, úgyhogy mindig vannak, ha nem is motiváló vagy bármi, de hogy beszélgetünk egymással, már az is egy plusz lelki erőt ad neki, nekem. Például, vagy ott voltam most a rankingon, tehát ő velem elegítettem be és segített. Magától szólt, hogy akkor jön, segít, úgyhogy én is mikor meg ugye világbajnok lett, akkor én kimentem Szerbiába, és akkor én is ugyanúgy úgy segítettem neki.
Dávid is már nagyon hiányzik a szőnyegről, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ő is visszatér, elvileg majd összere sor kerül. Említetted, hogy volt mentális segítséged akár tényleg ennek a feldolgozásában, ugye a pár is kimaradt. Szerinted mennyire vált mentális sporttá a birkózás, vagy mondjuk így a versenyek előtt mennyire van sportpszichológusra szükségetek?
Szerintem a De nem csak a birkózás, hanem az egész sport. Tehát az, hogyha az ember nincs lelkileg rendben, a lelki háttere, az nincs maximálisan odafigyelve, és nincs rendben rakva, akkor az ember bármennyit edzhet, bármennyit csinálhat, hogyha nincs ott fejbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb százalék a mentális felkészülése ennek az élsportnak, mint az, hogy az elvégzett munka. Mert hogyha az ember boldog, és minden stabil, az a stabil a háttere, akkor azt gondolom, hogy határa csillagos ég. Tehát onnantól az ember jobb a kedve, jobban edz, jobban oda tud figyelni az edzésre, magára. Úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek a lelke, a feje maximálisan rendben legyen.
Mentális rész, az igen, egy nagyon nagy falat, nyilván az élsportban, de mondtad, hogy minden egyes olimpiai ciklus más. Mondjuk Tokióhoz képest miben változtattál, akár edzésmódszerekben, felkészülésben, nyilván egyébként idősödtök is, ahhoz mérten is kell változtatni az edzésmódszereken, de miken változtattál?
Hát ugye mondtam, volt ez a nehéz időszakom a párizsi olimpia alatt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokat komolyodtam Tokióhoz képest, hát ugye öregettem is már azóta, de sokat komolyodtam, és sokkal alázatosabb vagyok a magammal is, meg sokkal alázatosabb vagyok a sport iránt is, és jobban odafigyelek magamra, tehát mondok itt most akár egy pszichológust, vagy egy gyógytornát, vagy bármilyen rehabilitációs dolgot, ami az én munkámat segíti. Ez akkoriban például én Tokió előtt ilyet, hogy gyógytorna, vagy bármilyen ilyen rehabilitációs dolgot, nem, hát fölkeltem másnap, és ugyanúgy semmi bajom nem volt. Azért most már, jó, most se vagyok öreg, de azért már megérzem azt, hogy egy-egy keményebb edzés nap után már másnap azért kicsit rozsdásan kelek föl, de ezeket mondom, most már mind komolyan veszem, és megyek, és csinálom. Még például Tatán is rengeteg ilyen rehabilitációs eszközök vannak, akár ilyen jégkamra, kabin, vagy lézer, vagy bármilyen, ami segíti ugye a gyorsabb felépülést, vagy regenerációt. Úgyhogy sokat komolyodtam, én azt gondolom.
De igen, egy sérülés után az ember megtanulja ezeket használni. Most már ezeket így tudatosan használod, figyelsz a regenerációra tényleg, hogy ne kerüljön sor még egyszer akár egy válsérülésre vagy gerincre?
Persze, tehát én Moldva Ildikóval dolgozom együtt, gyógytornász. Én most is például lem vagyunk Tatán, ugye Pesten dolgozik, és mi online szoktunk akkor kommunikálni, és online videóhívásba bonyolítjuk le ezeket a gyógytornákat, akár külföldön, akár itthon, hogyha nem tudok feljönni és személyesen ezt megtenni. Úgyhogy most is lesz majd közös óránk, és heti egyszer az a minimum, hogy járok gyógytornára, mert tényleg ez a megelőzés az, meg hát ugye a nyakamat azért ugyanúgy figyelni kell, hiába műtötték meg, és már lekopogom azt, hogy nincs semmi baja, meg nincsen fájdalom és zsibbadás, úgyhogy ezt mind figyelni kell.
Hogy néz ki egy napotok, vagy egy hetetek egy ilyen edzőtáborban? Melyik a legkeményebb edzés?
Hát általában a hét közepe szokott az a úgy szoktuk hívni, hogy a csúcsterhelés, mert általában akkor vannak a legkeményebb edzések, meg főleg, hogyha itt vannak a külföldiek, akkor nyilván az ember mindig megmutatja, és minden partnerrel egy presztízs kérdés, hiába a kicsit mondjuk könnyebb vagy nehezebb ellenfél, mert az ember azonban, hogy ne csináljanak rajta pontot, vagy ő csináljon rajta pontot, úgyhogy mindegyik partnerrel élethalál harc van, úgyhogy ilyenkor ezek a nemzetközi edzőtáborok, ezek mindegyik nap nehéz. De nyilván vannak például mai nap azért ma csak egy kondi edzés volt, és délután pihenőt kaptunk, azért nem mindig hajtanak szét minket, kapunk pihenőidőszakot is, úgyhogy de általában úgy néz ki egy nap, hogy reggel fölkelünk, van egy kis reggeli torna, az általában átmozgató 15-20 perc, aztán elmegyünk reggelizni, kis pihenő, délelőtti edzés, az attól függ, hogy rakják össze a programot, de akkor mondok egy olyat, hogy birkózás, utána ebéd után, mint a gyerekek, egy kis szundi, és akkor utána délutáni edzés, és vacsora, utána még beszélgetünk egy kicsit, kártyázunk, vagy bármilyen közös dolgot csinálunk a többiekkel, aztán utána megalvás.
Minden sportágban fontosak a sporttudományos ismeretek, ugye mentális részéről már beszélgettünk. Ti miket alkalmaztok még a birkózásban, hogy a világ élvonalába tartozzatok?
Igen, ugye említettem azt, hogy járok én külön gyógytornára, de van, hogy a csapattal együtt csináljuk meg ezt a gyógytornát a Kozma István Birkózó Akadémián. Szoktuk ott alkalmazni, meg hát tényleg mindent, ami van, például most itt van rajtam ez a WUP-óra is, azért is nézi az alvásomat, a regenerációt, akkor hát már majdnem szerintem mindent elsoroltam, de tényleg mindent megpróbálunk bevetni azzal kapcsolatban, hogy frissek legyünk, és odafigyeljünk a regenerációra.
Mondtad, hogy a csúcsform elérése miatt, vagy az majd össze lesz fontos nyilván a világbajnokságra, Kazaksztán, ugye Bahrein helyett, ha jól tudom, Kazaksztán fogja megrendezni. Mit vársz ott magadtól, mennyire lesz erős a mezőny akár? Mennyire lesz lehetőség éremszerzésre?
Igen, ugye első körben szeptemberben lett volna a VB, aztán eltolták az időjárás miatt, mert ugye Bahreinben elég meleg van, arra fogták. Aztán ott most ugye megint dúl a lövöldözés egymás között, és akkor így inkább átrakták Kazahsztánba. Kiemelt leszek, tehát én most átvettem, mivel most megnyertem a ranking versenyt, átvettem a világranglistát, én vezetem most, úgyhogy első kiemeltként leszek, vagy indulok majd a világbajnokságon. Azt még nem tudom pontosan, hogy kikkel, majd azt majd az edzőkkel leegyeztetjük és megnézzük. Úgyhogy még előtte azért van egy nemzetközi verseny, meg egy nemzetközi edzőtábor, de azt gondolom, hogy addigra fog kiéleződni az a forma, az a csúcsforma, aminek ki kell jönnie, és amit említettem is, hogy a lenti helyzetemet még jobban átvenni, a támadást és a védekezést is, és tényleg azt gondolom, hogy akkor bárki jöhet, és bárkivel tudok birkozni, csak amit említettem is, hogy ez az első mérkőzés legyen még jó, és akkor onnantól egy jó napunk lesz.
Ezt, hogy ilyenkor pakolgatják az időpontokat, ez mennyire nehezíti meg a helyzeteteket? Mert hát nyilván akkor ahhoz kell alkalmazkodni edzés szempontjából is.
Igen. Jó is, meg rossz is. Mivel most azért jó, mert kaptunk egy hét szabadságot így augusztusra, úgyhogy el tudunk menni nyaralni, ami nem nagy, vagyis hát nagy szó, hiszen nem nagyon szoktunk nyáron pihenni, mert folyamatosan nyomjuk a melót, a munkát. Úgyhogy ilyen szempontból jó, de viszont, hát ugye, hogy október végén lesz a világbajnokság, de viszont már jövőre már kezdődik a kvalifikációs időszak, így sok pihenőnk nem lesz majd a világbajnokság után, azt hiszem 3 vagy 4 hét, és akkor kezdődik az alapozás. Ez viszont ebből a szemszögből nem túl jó, hiszen azért egy elég hosszú időszak lesz mögöttünk, ahogyha vége lesz a világbajnokságnak, mert tényleg mindig megyünk valahova a táboron, mindig megyünk valahova a versenyekre, és azért az embernek jól esik az, hogyha egy hosszabb ideig meg tud pihenni, mint például tavaly is a VB után azért volt egy jó másfél hónap kis pihenünk. Nyilván az a pihenő az nem arról szól, hogy föltesszük a lábunkat, és akkor verjük a hamut, hanem ugyanúgy azért napi egyeket két-három hét után azért elkezdünk edzeni, de mégsem olyan intenzitással, mint ahogy szoktunk, úgyhogy vegyesen fogadtuk ezt az eltolást, mert mondom, legalább van egy kis pihenünk évközben, de viszont kevesebb az évvégi pihenünk.
Van pozitívum és negatívum is, hát pörögnek az események, és pörögnek az események a Magyar Birkózó Szövetség házatáján is, ugye Lőrinc Tamás lett az elnök. Mit adhat az ő személye a sportágnak, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk neki, hiszen azért a Tomi ez elég tekintélyes ember, tehát én vele voltam ugye Tokióba, én mindig is felnéztem rájuk, és tisztán emlékszem, mikor 2020-ban felnőtt válogatott lettem 20 évesen, és akkor együtt utaztunk hova is? Azt hiszem, nem Dortmundba, mi az? Dániába, edzőtáborba, a Tomival meg a Viktorral, és akkor oda jöttek, beszélgettünk, vagyis hát inkább én mentem oda hozzájuk, beszélgettünk, hogy mit érzek, hogy gondolom ezt, hogy én most felnőtt válogatott lettem, és hogy én indulok az Európa-bajnokságon, és akkor elláttak jó sok tanáccsal, és hogy mire figyeljek oda, hogy ilyen fiatalom, mert ugye a Tomi is 18 évesen nyert Európa-bajnokságot. Aztán ezek akkora élmények voltak akkor nekem, hogy én a Lőrinc testvérekkel tudtam így beszélni, vagy a velük készültem, aztán utána velük jutottam ki az olimpiára. Úgyhogy ezek mind pozitívumos dolgok, és azt gondolom, hogy a Tomi lett most az elnök. Nagyon jó irányba van most a birkózás, én azt gondolom, a felnőtt válogatott, a női, a kötött és a szabadfogás része is, az utánpótlás is nagyon jó halad, és azt gondolom, hogy nehéz fenntartani ezt a helyzetet, de a Tomi, én azt gondolom, hogy fogja tudni ezt a dolgot kezelni, és még jobb szintre emelni a birkózást.
Hát tényleg nagyon jó irányban van a birkózás, ezt mi is látjuk, és további sok sikereket kívánunk mindannyiótoknak. Szűk Alexnek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 4 perc van, a Hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. Itt vannak már velem szemben Spiller István, az MTI sportszerkesztője, Turi Gábor a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Somogyi Zsolt a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője. Sziasztok, urak!
Sziasztok!
Nos, hát még futball-VB-re visszatekintünk, mert azért számos történetről lehetne még beszélni a futball VB kapcsán, és azért nem olyan rég ért véget. Számotokra milyen volt ez a világbajnokság? Mennyire vagytok elégedettek a végeredménnyel? Erre számítottatok? Milyen volt számotokra a VB?
Tök jó. Igazából, hogy mindenki féltett mindenkit, hogy fölemelték a létszámot, hosszú lesz, De egy ilyen korban már tudom mondani azt, hogy nagyon repül az idő. Tehát nem csak egy 2-3 hetes torna tud elrepülni villám gyorsan, hanem egy 5 vagy 5 hétnél túlnyúló torna is. Tök jó betáblázza az embert, akár a mi újságírói szakmámból kifolyólag is egy jó ritmust adott neki. A 20-valahanyadik nap volt az első szünnap. Például, de addig meg tök ütemesen haladt. Nyilván egy ilyen meccs szám mellett több mint 100 meccs voltak üres járatok, de ez alacsonyabb létszámú tornán is elő szokott fordulni. Tehát ebből a szempontból megismerhettünk olyan csapatokat, amelyekről eddig csak esetleg természetfilmekbe találkoztunk, már aki. Szerintem főleg annak tükrében, hogy ilyen, ha nem is vészjóslóan, de óvatosan közelítettünk ennek a tornának minden részére, tehát hogy sok csapat, időeltolódás, meddig tart, miért nem vagyunk ott, mármint mi magyarok, biztos lesz valami olyan, hogy van olyan csapat, amelyik nálunk rosszabb, és mi ott lehetnénk, ennyi meccs, amerikanizálódás, tehát hogy ivószünet lesz, meg nem tudom mi, meg var, ezeket a lennyesegeted, és ezzel a lelkülettel álltál bele ebbe a VB-re, ami 4 évente van, ami tehát olimpiai, tehát minden sportágban van egy EB, egy VB, évente van valami, de a foci VB az 4 évente jön. Én magam, tehát saját nevembe tudok nyilatkozni, sokkal többet kaptam, sokkal jobb lett így, mint amennyivel a lelkülettel belálltam. Az, hogy a finálé ilyen lett, de az összkép az nálam egy 5-ös skálán van vígan 4-es fölöttire adom, hogyha így osztályoznom kell.
Nálam is, tehát féltem attól, hogy a 48 csapat miatt a színvonal nem lesz az igazi. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem érheti szó a ház elé, tehát jó volt a színvonal. Most mondhatnám azt erre persze, hogy akkor a létszámbővítés a vezetőket igazolja, de ők ma a 64-re koncentrálnak. De most maradjunk a múltnál. Nagyon jó volt a színvonal. Engem az zavar, de ez valószínűleg ez csak egy ilyen belső dolog, én nehezen kezelem a más földrészen, tehát az Amerikában, a 94-eset is, ráadásul tehát akkor is dolgoztam. Van, igen, ugye? Igen, az alvás miatt nagyon rosszul, bár akkor sokkal jobbak voltak az időpontok egyébként, akkor úgy volt.
Akkor még figyeltek Európára. Van,
akkor még figyeltek Európára, tehát tulajdonképpen belelógtak egyébként egy kicsit az évfélbe, de hogy nem volt életveszélyes, tehát ilyen hármas kelés nem volt. Na mindegy. Tehát emiatt, ahogy én magamba feldolgozom az ilyen tornákat, tehát ez nekem hiányérzet nem a tornával szemben, hanem magammal szemben, de a torna egyébként jó volt.
Milyen érzülettel mentél vele? Féltél?
Hogy a 48?
Hát az elején, tehát hogy hát jaj, gyertődik,
sok rossz meccs
nem voltunk
lesz.
Úgy feldobva. Nem?
Hát jó, persze, ugye ez az is baj volt, hogy én nem akarok most ehhez visszatérni, hogy nem voltunk ott, ez nagyon fontos tényező, mint hogy egyébként Marco Rossi, a szövetségkapitány kijelentette, hogy voltak a holnap jelenik meg, ha jól tudom, a Nemzeti Sportban az interjú a szövetségkapitánnyal. Igen, lehet erről beszélni, hogy voltak gyengébb csapatok, de mondom, most nem ez a lényeg, hanem az, ami ott volt, a tény az, hogy jó meccsek voltak.
Na de hát ezeknek a gyenge csapatoknak is, ha megnézzük a játékosait, vagy nem, de mindig így figyeltem, hogy milyen fizikalitásban játszanak, milyen gyorsak, felé testfelépítésük a játékosoknak, tehát elképesztő.
Igen, és egyébként most nem akarok én feltétlenül csak az öltvöki szigetekhez visszacsatolni, még azt látjuk rajtuk, hogy a futball öröme. Tehát ugye jött, ugye most a kapus Vozinja, akkor megjelent a mama, akkor mutatták, de tényleg nagyon jó kapusról beszélünk, és az egy más kérdés, hogy utána láttam később videókat, hogy azért nem ugatják a futballtot, mert nagyon sok pálya van tulajdonképpen, tehát magyarul titokban készültek, pontosabban hát itt Magyarországon, Európában nem tudtuk, hogy ott mennyire foglalkoznak a futballal, de én ezt szeretem, amikor így van a futballnak ez az örömjeleg, és nem csak a pénztárgépcseng.
Ja, szoboztam ezt az amerikai dolgokat, hogy én NBA, NHL, MLB, NFL. Én nem félek attól, hogy ez átgyűrűzne. Ez amerikai rendezésre jellemző. Tehát az, hogy a következő VB-knél nem lesznek ilyen jellegű sztorik, szerintem. Arról nem beszélve, hogy amit Trumpot az utolsó 10 percben levágott, az azért nem, tehát nem akar kiállni a fotóról.
Leretusálták cserébe.
Mint egy kiskutya, hogy élvezte az egészet. Egyből már utána, hogy hát 64 csapatos. Az gyakorlatilag vagy USA, vagy sok rendezésű. Tehát ők már szeretném, most ő 80 éves az elnök, hogy még az életében vissza, a következő két VB-ben már ki van osztva. Nyilván a pénz beszél, ezt úgy gondolom, hogy ilyen gyorsan azért nem lehetne visszavinni az USA-ba, mert ez nem az ő játékuk. Tehát a pénzük megvan hozzá, hogy rendezzenek, de nem lehet így kisajátítani, még akkor sem, hogyha azt mondod, hogy veszed sok pénzt, osztasz szét a résztvevők, vagy egyáltalán az indulók között, mert te nem félek attól, a következő VB-kre így rányomja a bélyegét, akár a VAR, de a ivószünet, meg ilyenek, tehát nem véletlenül egy csomó ország nem vezeti be.
Hát az UEFA nem vette át, nem veszi nem. át, tehát ez a ami nekünk fontos, hogy itt Európában nem.
Igen, de nyilván ez a show műsor, ez az amerikai régióra jellemző, de nem lesz, lehet veszélyes az, hogy mondjuk a FIFA vérszemet kap ettől, mert ugye most egy rekordbevételt pedzegetnek.
Hát de az UEFA meg a FIFA nem mindig jön ki egymásra, hogy finoman fogalmazok, tehát azért a FIFA-nak csak 4 évente van egy ilyen dobása. Tehát az meg azért azt el lehet viselni, mert közben van 2 EB is. Tehát nem hiszem attól, hogy a sportágat így meg kell minden régióban.
Mármint hogy? 2 VB között
nem, ott egy EB. De hogy 4 éves ciklusban gondolkodsz.
Igen.
Tehát akkor
tehát 2 EB között van 1 VB, illetve 2 VB között van 1 EB.
Tehát VB, EB, VB, de utána a következő 2 VB az biztos, hogy nem USA-ban lesz.
Tehát
így értem.
Mint ahogy egyik EB sem lesz USA-ban. De még az is meg lehet.
Hát visznek oda, nézd meg, ahogy egy olasz szuperkupát elvisznek arabföldre.
De egy Európa bajnokságot.
Vagy visznek ki, most is a Manchester New Yorkba készült.
El Clásico Dallasban, csak egy nemzeti sportos.
Tehát vannak ilyen...
Csak a francia spanyol ott volt.
Nem véletlen visznek oda, vagy Messit viszik át. Tehát, hogy hírverésre legyen a labdarúgásnak, az MLS részt vagy a Major League Soccernek. Hát próbálkoznak, rányomja a bélyegét, mert az amerikai befogadó közönségnek kell lesz, hogy ivószünet legyen, hogy ki tudjon menni egy pattogatott kukoricát, vagy behozzák neki, hogy gépek szálljanak el, hogy ilyen himnusz legyen. Ez mind az amerikai körítés része. Ezt a halftime show-t megpróbálták az NFL mintára, máshol nem is nagyon. El kell bontani a színpadot. Mondják, hogy 17 perc lesz. Fenét lesz 17 perc. Egy fél órát már láttam jó párat. De nem kell elhinni mindent, de az, hogy a szaudarábiai VB nem lesz ilyen, az szinte biztos.
Hát igen, azt még meglátjuk. A mai nemzeti sportban közben elkezdtem olvasgatni, hogy biztos olvastátok, ugye, mert több mérkőzés volt, tehát ez ugye ezek az adatokat úgy kell értelmezni, ugye 101 mérkőzés, 6.800.000 néző volt a helyszínen, ugye átlagosan 60...
A jegyáraktól féltem.
Átlagosan 65.000 néző, és 99,7%-os stadion kihasználtság. Tehát mi 104 meccsen, minden meccsen teltház volt, ez ugye azt jelenti. De ugye más, hogy amikor még 52 meccsből állt, ugye a 94-es VB-vel hasonlítottuk össze, az volt ugye az Egyesült Államokban, és hogy 1,5 milliárd nézője volt a katari VB-döntőnek, és ezt biztosan meghaladták, és akkor itt írják, hogy körülbelül a FIFA 7 milliárd eurót meghaladó rekordbevételre számíthat. Na most itt az van, a ivószünettel együtt, persze, hogy ez szokatlan, meg Amerika, meg minden, hogy ezeket a FIFA döntő többségével vissza fogja osztani a kluboknak, vagy a csapatoknak, a válogatottaknak, és mindenki fejleszthet belőle. Tehát ez egy közös érdeke, itt nem arról az, hogy a FIFA akar gazdagodni, a FIFA is gazdagszik, persze, lecsippent valamennyit, de a nagy részét szétosztja, és ezért az UEFA is ezt csinálja.
És ezért senki nem fog nyávogni.
Ja, persze, hogy nem nyávognak, mert nem résztvevő országok is kapnak ebből, de a résztvevők azok főleg, meg eredményességi juttatás is van. Szóval, hogy azért az üzleti érdek, az nem igaz, hogy ez a FIFA érdeke, és fúj szemét FIFA, persze, kifütyültek az Infantinot, meg vannak hülyeségei, szóval, amikor kirakták a kivetítőre, fütyültek minden stadionba, miközben gazdagá teszi a csapatokat, és 99,7 a stadion kihasználása, mert üresek lettek volna a stadionok, mert úgy van megcsinálva, meg ez nem amerikai játéka, akkor, de ez én is iszonyú szkeptikus voltam, hogy ez nem lesz jó, de ezek az adatok, meg ezek a pénzek, és mondom, itt nem arról van szó, Persze, a FIFA is, meg az UEFA is nagyon meggazdagodott a BL-ből, de a döntő 90% felett visszadt a kluboknak, akik szép stadionokat építettek, még jobb játékosokat vettek, még erősebbek lettek, még nézettebb a BL, és ez így megy szépen, és ez így pörgeti meg magát.
A fut egy sportág, miért ne adja el magát? Nem?
És miért ne adja el magát még jobban, ha egyébként
most,
lehet?
Most lehet fejni a tehenet, szponzorok vannak.
100 évet sok volt, az igaz, persze, hogy mi kényelmesek vagyunk, hogy Mexikóban déli 12-kor rendezték a meccset, hogy ez nekünk este 8 óra legyen, és mi ugye csak az európai piac számított.
Te a hűtőszobában nézted.
De ma már nem csak Európa számít, tehát ez sajnos, ez Ausztráliában hajnali 4-kor volt az ő meccsük, és mi volt? Ott volt 50 ezer ember a kivetítő előtt, és ott bulizgattak. De hajnali 4-kor nem annyira komfortos, de világbajnokságot nem tudsz úgy rendezni, hogy mindenkinek fő műsoridőben legyen a meccs.
Lefed az egész föld.
Szerintem nem tudom, én mondom, hogy ne jöjjünk azzal, hogyha kín lettünk volna, mert nem voltunk itt, de ha hajnali 4-kor játszottuk,
akkor néztük volna.
Itt is mindenki föl lett volna.
Hogy hajnalban voltak a magyar válogatott meccsei.
Vagy a Sydney olimpia.
De akkor úgy nem tudod megrendezni, nem tudsz megrendezni, hogy az egész világon nézik, hogy valahol délelőtt van a meccs, van ahol meg már az másnapi meccs.
De az, hogy azonos időzónal csapatokat tegyél párba, az meg kizár dolog.
Meg az már belenyúlsz a... Szerintem ez sok előnye volt, voltak hátrányai, engem az ivószünet nem zavart, meg azokat sem, akik kitaláltak, hogy akkor isznak.
Te is ittál közben.
Mi is kimentünk közben, igen, persze, három percre.
Mint az a elhíresült társaság, akik a Dallas sorozatot nézték úgy, hogyha jockeyik ittak viszkit, akkor ők is ittak. És így kezdődött a péntek esték, és jó hangulatban indultak ez éjszakában, mert jockeyik is állandóan viszkiztek. Úgyhogy... ez a gazdasági része. A szakmai része szerintem én egyetértek a srácokkal. Nagyon szkeptikus voltam, de ezek a kis csapatok is voltak emlékezetes momentumok. Voltak nagyon jó meccsek. Voltak nagy csapatok, amelyek csalódást okoztak, meg voltak nagyon várt meccsek, amelyek csalódást okoztak. De a többség szerintem én nekem a jó meccsek jutnak eszembe, Holland-Marokkó nekem nagyon tetszett, a Mexikó-Anglia, 100 000 mexikói néző előtt az Azték stadionban, annak volt feelingje, és jó volt, nagy fordítások voltak, és egyébként meg a döntővel kapcsolatban, csak hogy Spiller úrral megint, szerintem a másik fél idő az meg, tehát az első fél idő az tényleg az szörnyű volt, de a második fél, mert ez döntő, senki nem akar olyat hibázni, hogy azon menjen el a döntő, azt azért nem kockáztatják, de a másik fél időben talán egy kicsit váratlanul akkora különbség alakult ki, hogy azért az váratlan volt, és igazából időkérdése volt, hogy spanyolok mikor szerzik meg a mindent eldöntő gólt, és ugye már többet is ugattak volna, és hogy Argentina mennyire nem volt a pályán, és mennyire érdemtelen lett volna, és milyen a futball, hogy egy helyzetük azt a végén mégiscsak volt az egyenlítésre, és ott 11-es is megnyerték volna, abszolút érdemtelenül. Ez a futball szakmai része. A másik, ami személy szerint engem zavart, ez a alapvetően futballpályára nem való viselkedés, azért döntőben a legtöbbször, mert azért van annyi intelligencia, hogy tudnak viselkedni, meg megadják a tiszteletet, tehát azt, hogy ez a Paredes nevű ember, ez végig tudta játszani becserélése után.
Meg befolyás után is nem volt arra szükség, hogy ott beleálljon a spanyol játékosoknak.
Annyira tudják, hogy nem lehet rökölre
megütni. És Gavi meg azt mondja, hogy ez része a futballnak, és nincs szükség, hogy utólag eltiltsák, tehát hogy egy kis elegancia, ez a fajta elegancia, amit pont az a Gavi, aki azért tud nagyon alattomos lenni a Barcelonában, lehiggadva tudja ezt mondani, hogy nem kell eltiltani, ez benne van a futballban, feszültség volt, oké, nagy volt a tét, nem tudta kezelni, meg de azért ez a viselkedés, tehát ne rúgd föl a 24, C-szektor 24. sorában, ne rúgd fel az ellenfeledet, úgyhogy van egy sárga lapod, amit azért kaptam, mert ülve integette a bírónak, hogy menjen a francba, miközben teljesen jogosan fújt ellene, tehát hogy azért ennél több esze kell, hogy legyen egy döntős csapatnak, én szerintem, meg ennél azért kulturáltabban kell viselkedni, ez a viselkedés nekem csalódás volt, és mennyire, hogyha belegondolsz, hogy Messi ebben egyáltalán nem volt benne, és ő tudott viselkedni, meg el tudott veszíteni, úgyhogy az, hogy találtak a díjátvételnek, az nekem nem tetszett annyira. De hát ez az én személyes ízlésem. Mert amikor ők vették át, akkor meg nekik jól esett, hogy ott állt a második helyzet, és udvariasan tapsolt 15 méterre, és utána levonultak a színről, mint vesztesek. Szerintem ez a korrekt, mint hogy az Inter is egyébként ezt csinálta a PSG-vel, és Luis Enrique ki is emelte, hogy győzni nagyon sokan tudnak, de aki veszteni tud elegánsan és emelt fővel, az annak jár a tisztelet. Még akkor is 5-0-ra agyonvered, és tud normálisan viselkedni. Szóval itt sok aspektusa volt ennek, de én azt gondolom, hogy így az utolsó időszakban már azért legjobb 16 között, legjobb 8 között már olyan meccsek voltak, hogy vártuk nagyon, meg érdekesek voltak, és azok már azért nem is okoztak csalódást. Az argentin-angol mérkőzés is azt szerintem ki lehet emelni, mert nagyon jó volt, fordulatos volt, izgalmas volt.
Én egyébként ez a tahó futballhoz annyit tennék hozzá, hogy
ez a tahó rendszer.
Egyébként én persze döntő volt, jó mondja a Soma, de nem ezt várja a döntőbe az ember, aztán eszembe jutott, hogy 74-ben is ott, amikor Leneszkában volt, ott is volt egy-két sútyerák az argentinok között.
Jó, de lefejelés is volt.
De persze, de meg aztán korábban 66-ban a Rattin eset, és hát emlékezünk ki, 78-ban ellen.
Nem emlékszem.
Nem példátlan a történet, amit a sútyerákok. De addig se volt egyébként olyan sport.
De szólt, hogy az volt ez a szitu, hogy kitalálták a piros sárgalapot, mert mondta neki, hogy menjen le, és nem
igen,
értette.
Igen.
Mert de legalább ennyi. Csak németül beszélt a Ratti, meg
ez az argentinok érdem
de
akkor.
De Donald Trump sem olvasta, hogy mi az a piros lap.
Tehát eléggé megviselt ez a döntőbeli viselkedés az argentinoknak, ez nem viselt meg, sejtettem. Ha már meccsekről beszélünk, akkor azt is említsük meg, hogy említett az argentin-angolt a Soma, és ha mondhatnám a francia-spanyolt mind a kétszer, ugye most nem szeretnék, meglátással élek, nem kritikával. Szerintem a francia-spanyol meccsben derékig benne volt a Deschamps taktikailag, és ahogy a Tuchel még jobban benne volt az angolok kiesésében, amit aztán nem ismert, nem akart elismerni. Én szerintem ez számomra meglepő volt, mert két szakember igen komolynak tartott, nívósnak tartott szakember. Szerintem nagyot hibázott, egyébként a kettő közül a kisebbet a Deschamps hibázta, abban, hogy bízott abba, hogy a sok jó klasszis elől megfogja a spanyolokat. Pedig lehet, hogy a középpályára kellett volna jobban összpontosítani. Most az más kérdés, hogy akkor lehet, hogy nem jönnek ki egy plusz-minusz 10 méteres sávból a félpályától, már most itt túlzok szándékosan, mert ott olyan küzdelem alakul ki, de így meg nem tudtak labdát szerezni. A másik szerintem egyértelműen a Tuchel hibája, behozott védőket. Ebben az esetben hagyjuk mindegy, de csak jó meccs volt. Jó meccs volt.
Külön díjasokról mit gondoltok? Soma mondta, hogy szerintem abszolút megérdemelten kapták a srácok. Unai Simon, Pau Cubarsí, mint legfiatalabb játékos.
A legfiatalabb, az...
Mint fiatal játékos díj, bocsánat, igen.
Az. Fú, nem tudom.
Hát az egy baromi jó
ez
játékos.
Nagyon érdekes, hogy úgy lesz a legjobb Kubarsí kapus, hogy előtted brutál védelem van. Brutál védelem.
Nincs igazán dolgod.
De hát, ahogy...
Maga a kapus teljesítményben voltak jobbak.
A döntő után...
Szerintem is kapus teljesítményben voltak jobbak. Én ezen meglepődtem,
hogy Unai Simon kapta. Volt, ugye magyar idő szerint az Unai Simon mondja, hogy az én kesztyűmnek nem kellett annyit dolgoznia, így fogalmazott, mint a többi kapusnak, mert egyrészt a döntőben hát nem is szádostak a labdák, de kapura nem ment, és az egész tornán, tehát az, hogy 8 meccsből 7-szer gólt sem kapsz, persze ez baromi jó mutató. De azt meg kellene nézni, hogy összesen hány védő, az egész, hogy volt, hogy az egész VB-n majdnem annyi védése volt, mint a argentin kapusnak a fináléban. Tehát nem sokkal több volt, egy egész tornára vonatkoztatva. Tehát ilyen védelem mellett, ha csak a statokat nézzük, tehát 8 meccs alatt, 7 kapott, 1 kapott gól, 8 meccs alatt, így kihozni egy kapust, százalékban védés, kapott gól átlag, mindenben persze baromi jó vagy, de olyan fal áll előtted, spanyol fal, hogy...
Szép, igen.
De ezt csak
eltaláltad a spanyoliak.
Hogy így nagyon nehéz összehasonlítani kapust. De nyilván könnyű szívvel adod oda egy ilyen kapusnak, aki
ez ennyire nem kapott gólt.
5 hét alatt kap egy kapott gólt.
Én a Messinek adtam volna egyébként a torna, nem mint legfiatalabb játékosa díjat, mert ugyan valóban meg próbálták ezt belénk szugerálni, meg én tudom, hogy a tény az volt, hogy sokat sétált. Hát elég sokat sétált, de gyakorlatilag...
12 órát.
Igen, de amikor nem sétált, akkor viszont derékig benne volt, eldöntötte a meccseket, gólok, gólpasszok, nincs miről beszélni.
És úgy, hogy tudtuk, hogy a világ legjobb játékosa volt sokáig, de hogy ezen a VB-n ilyen teljesítmény nyújt, senki hát nem látta.
Ezért kellett volna, ezért is kellett volna
neki. Igen, én is lehet, hogy ezzel egyetértek.
Mondta neki a szövkap, hogy bent sétálj, tehát nem cserélek le, bent sétálhatsz. Mert bármikor...
Igen, de azért láttad, hogy a kiállítás után a döntőben már az kettős ember hátrány volt. Cserébe, mert nem cserélte le.
Jó, de eddig nem megy egy szövetségkapitány a taktikázás, eddig nem mehet el, mert ez abnormális, hogy ha kiállítanak tőlünk valakit, akkor mi lesz, mert akkor fönn van a Messi is még. Ez szerintem egy
hogyha utolsó VB meccsen minden bizonnyal, nem cserélem le.
De a taktika meg megköveteli, hogyha már hátrányban vagy.
Előbb vagy ember, utána edző. Nálam mindig ez a... Tehát vitatkozhat, ez egy vitaműsor, de ne egy Messi kaliberűt, aki még a kieséses szakaszban 80. perc fölött adott hány gólpaszt. És olyan beívelése volt ott az egyik, hogy két védő közé pont bepottyant, és úgy fejelték be. Én nem szedtem volna, lehet, hogy te leszedett, máskor...
Nem tudom, ez egy kérdés, azért, mert tényleg vitaműsor, és aztán neki volt lövelyzet, amikor fejbe rúgta az embert. De így a kiállítás után az ő jelenléte már nagy teher volt, és azt már nem bírhatták el. Tehát így esélyük nem volt már támadni. És így a Lautaro, és akkor kikapnak, és akkor elmegy a VB.
Lehet, hogyha lecsered, akkor is elmegy, erre nem
kapom. Vissza, értem, amit mondasz, de most akkor beáll a Lautaro, ki jutatja hozzá a labdát?
Nem biztos, hogy a Lautarót, igen. Csak mondom, játszer, tehát... Át kellett volna szervezni, igen. Szerintem, de nem akarok nyilván Scaloninál jobban. Meg már megnyerte a VB-t, most meg második, persze, és így is persze, fogadták őket, persze. Mint hogyha megnyerték volna. Tehát éppenséggel kockáztathatott volna, vagy hosszabb döntéseket, nem vitatja tőle senki. Én szerintem Messi is megértette volna, hogy figyelj, most már így sok nem bírjuk el, és egy futó embert be kell rakni.
A Messinek volna akkor a szava, hogyha oda szólt volna, elfut a pad előtt, szedjél le.
Vagy szól neki a kapitány, hogy figyelj, lehet, hogy most ez kéne, és megbeszélik. Nem tudom. De egyébként meg azért vagy kapitány, hogy hozzá döntéseket, és persze, nálam is első az ember.
Sokat szóval, én ilyen kaliberű játékos, aki ennyit tett mind a hazájáért, válogatottért, az egész sportágért, én nem szedem le. Ha ő kéri, jelzi, akkor hozzányúlok. De én, ha edző vagyok, nem.
Oké, de most azt mondja, hogy 4 év múlva is szeretne a VB-n játszani, akkor ezek igazak, amit mondasz. Igazak, amit mondasz, hogy ennyit tett a sportágért, meg a hazáért, akkor 4 év múlva is játszik? A Messi?
Megnézzük az állapotát.
Na de ő azt mondja, hogy akar játszani. És most azt mondtad, hogy azt számít, hogy mit tett a futballért, a hazájáért, meg
megnézzük, eddig mit csinált. Akkor elérakhatok 4 év múlva egy tükröt, hogyha 28 másodperc alatt futja a 100-at, akkor nem biztos, hogy be.
Szerintem 4 év alatt sok víz lefolyik, nem csak a Dunán. Nem biztos, hogy ezeket komolyan kell venni, ezeket persze, a folytatom.
Csak hogy az elvet kérdezem, hogy akkor ez meddig érvényes?
Ilyen kerekesszékig gyakorlatilag az ő esetében. Tehát
De ez nem sértő szerintem, hogyha lecseréled.
Nem lett volna, nem, ráadásul intelligencia hányadosában nem sértődött volna meg, de én most az edző oldalára közöltem meg, hogy látva az, hogy ő utolsó 10 percekben, hosszabbításokban milyen gólpasszokkal tud előrukkolni, leköt még így is embert, fönnagyon még ember hátrányba is, és ő kéri, hogy fáj a vádlim, meghúzott, akkor leszedem. De amúgy ilyen embernek megadom a jogot arra, hogy a pályán gratuláljon, és ne máshol.
Egyébként erre föl lehet készülni, tudnék, ez nem olyan, mint aki elítanak valakit, és még ott van a Messi. Meg lehet őt kérdezni a meccse, a mérkőzés előtt, hogy figyelj ide, Lionel, lehet, hogy olyan szitu adódik, amikor ez a futó, beszéljük ezt meg. Te nagyon fönn akarsz, mert ha azt mondja, hogy igen, akkor nem is szólok vissza, oké. Ha azt mondja, hogy döntsd el te, akkor vakarom a fejemet, mert akkor még nehezebb.
0-4-nél lehet, hogy lerántom. 1-nél nem rántom, ráadásul overtime volt.
Mondjuk szerintem pont olyan játékos, akivel azt tényleg meg lehet beszélni, tehát hogy nem néztem volna, nem nézném ki belőle, hogy mondjuk emiatt megsértődött volna, vagy bármi, akkor ezek szerint elégedettek voltatok a világbajnoksággal, várjuk a következő
4-5-öt az igen. Ötös skálán nálam, 4-5-öt.
Várjuk a 64-es mezőnyt.
Hát, ha
én a 40-es alkuba kiegyezem, még a lebonyolítást ki kell találnom, 48 azért sok volt, de 32 azt elfogadom, hogy több csapat is megmutathatja magát, remélem, hogy mi is, de egy 40-et el tudok képzelni reálisnak.
És egy ilyen mezőnyben például egy Olaszország nem jut ki. Tehát most ott mi lehetett most? Gyász, vagy hogy nem tudom, hogy nézték ott a pizzériákba. Nem vagyunk ott sorba háromszor. Mi egy kicsit már hozzászoktunk sajnos. De
és akkor lesz ismerősöm, nem is nagyon tudott még most sem kezdeni, mit ezzel a helyzettel, hogy ők nem voltak ott, tehát ők nehezen szoktak hozzá, mi sajnos már hozzászoktunk, igen, ők azért még kevésbé. De a felterjesztésünk a FIFA-nak, hogy 40 csapat esetleg.
40 plusz magyar.
Ha hallgatják az adásunkat, ez a javaslatunk.
Cserébe elfogadjuk az ivószünetet.
Így van. Mi is most elmegyünk egy kis szünetre, következnek a hírek, hamarosan visszatérünk a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. Folytatódnak a rendkívüli parlamenti ülések, újabb hidegfront hozhat esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttes amerikai edzőtáborába, ahol a Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feszkó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben, 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-től 8. helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens fiatalon.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy az ügyészség független maradjon. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadulhat meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is éles lövészet zajlik. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Drónnapot tartanak jövő szombaton a Szolnoki Repülőmúzeumban. Az egész napos eseményen interaktív programokkal, látványos bemutatókkal és szakértői tanácsadással is készülnek. A vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a drónvezetést is, a drónszimulátorral pedig a kezdők is megtapasztalhatják az eszköz irányításának élményét. A program a reptárba váltott normál múzeumi belőpőjeggyel látogatható.
Közlekedés.
Két személyautó ütközött össze az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya csomópontjának közelében a 68-as kilométernél. A 11-es főút irányába csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás.
Időjárás.
Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma elszórtan záporokra keleten lehet számítani, holnap egy hidegfront hatására már bárhol kialakulhat szorványosan eső. A szél megélénkül. A mostani 22-27 fokról éjszaka 8-15 fokig hűl a levegő, majd napközben ismét 23-29 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, folytatódik a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt vannak velem vendégeink, Somogyi Zsolt, Spiller István és Turi Gábor. Továbbra is futballal megyünk tovább, így hogy a világbajnokságnak vége, már az európai kupákban mennek a harcok, illetve hamarosan kezdődik a labdarúgó NB1 2026-2027-es szezonja, de akkor beszéljünk először így a nemzetközi kupákról, mert a Győri Eto tegnap ugye simán 6-2-re győzött a luxemburgi Aterbi szemvendégeként, további utás véletlenül itt már eldőlt. Eldőlt? Kérdezem tőletek. Okozhat-e még meglepetést ez a luxemburgi csapat, és meddig juthat az Eto mondjuk ilyen konferencia ligában?
Jó a kérdés. Ez a kör megvan, úgyhogy közben volt egy óriási hiba hátul. Ajándékgólok mindenhol. Ez a Győrez bukná, akkor az a szégyenne továbbja lenne, de nem fogja. Tehát gyorsan válaszolok saját magam kérdésére. A következő körök azért már nehezebbek lesznek. Azért bízom, hogy ennyi csapatból egy vagy két főtáblásunk lesz.
Az edző védelmében annyit mondanék, tehát az Efraim Juárez védelmében, hogyha most lenne a
előző kör?
Igen, az előző kör, akkor a Győr biztos tovább menne, az a véleményem. Tehát most az, hogy mi lesz, azt nem tudom megmondani, tudom, erre se lett meg mi lett volna, de mennyi rövid ideje volt nagyon, tehát és azért munka van, mert ugye a Győrből nem Borbé Balázs tesz számítva, ugye nem ment el senki most, hogy így.
Elmehet még?
Jó, ez most más kérdés, ez van konkrétan, tehát itt a rövid ideje volt az edzőnek, most viszont van, most lehet csinálni a jó futball.
Igen, ez a Viking Gur elleni fiasko, ez mekkora csalódás volt? Vagy ez tényleg annak a számlájára írható, hogy rövid volt az idő a felkészülésre, vagy összeszokni a csapatnak?
Minden összejött ott, tehát kevés felkészülés, kevés közös munka, későn kinevezett edző, eltávozott edző a bajnoki csapatból, minden lefele húzta az Etónak a teljesítmény potenciáját, nem is jött össze, de az, hogy egy izlandit azért mi hátrébb sorolunk, történelmi hagyományok Wolf kifogólag is, meg egyetem érzésből is. Az előbb is osztályoztam a VB-t, az, hogy mennyire csalódás, az arra is majdnem egy 4-4 és felest, ha 5 a maximum csalódás. Egy magyar bajnoknak ilyen körülmények, meg ilyen handicap mellett is azért szerintem azt venni kellett volna azt az akadályt. Nem sok hiányzott a továbbjutáshoz. Ez, hogy most időt kell nyerni a Győrnek, ez a luxemburgi brigád, ez nagyon, nagyon kellemes játszópartner, egy macskaegér harc, és egy újabb 2 hetet nyersz tulajdonképpen, hogy belemenve a szezonba. És ilyenkor játszol, amikor első nap még VB döntő volt, tehát gondold el a többi játékos, aki még érintett volt a VB utolsó hétvégén, azok mikor fognak elkezdeni egyáltalán készülni a következő szezonra, 2-3 hét múlva jó esetben, hogy kapnak még egy pici extra szünetet. Most kell játszanod, ezt tudtad egy évvel ezelőtt is, hogy ezek a BL, Európa Liga, Konferencia selejtező körök mikor vannak. Ez nem volt itt, nem 2 hete találták, hogy most kell nekiugrani ennek a ellenfélnek. Ebből a szempontból érzek hiányosságot, hogy tudtad, hogy játszani fogsz, az elején meg nem lesz olyan ellenfél, nem kaphatnál ki.
Szerintem Győrbe a váratlan ért őket a Borbé távozása, akkor elkezdtek keresgélni, eleve ők azt hitték, hogy...
Szerinted akkor kezdtek el edzőt keresni?
Én biztos vagyok benne, tudnék, ugye az a zuhanyiradó, hogy állítólag megegyeztek, most persze a másik fél azt mondja, hogy nem egyeztek meg, de most ez lényegtelen ilyen szempontból. Tehát magyarul akkor kezdtek el nézni, amikor az edző úgy döntött, hogy megy a Ferencvároshoz, akkor pedig nem biztos, hogy tudsz már nagyon jót. Nem tudom, tehát nem a Huárezre mondom kritikaként, hogy nem biztos, hogy nagyon jó, meglátjuk.
Igen, Pisti mondta, hogy megpróbálnak időt nyerni, hát olyan sok idő már nem lesz, ugye hétvégén az NB1 is elindult, tehát hogy nekik most már így innentől kezdve futószalagon pörögni kell.
Belerázódnak most szerintem. Én is sajnálom ezt a Vikingurt. Lehet, hogy az
most a BL. Tehát egy magyar bajnok azért menjen egy pár kört. Én azt mondom, hogy nem garantált a főtábla, sőt, az elmúlt időszakot nézve nagyon nem jutottunk oda el, de ez most már jönnek futószalagon a meccsek, de nem az a kaliber, nem az az ellenfél nívó. Úgyhogy innen szerintem azért ennyi magyar csapatban van, én bízom egy vagy két főtáblásban is.
Főtábla az szép eredmény lenne. Ebben a Konferencia Ligában én is azt gondolom.
Igen, hát ugye sajnos a magyar csapat...
Nem vitatkozott, figyelj?
Igen, abszolút, most elég nézettem, kicsit elcsendesedett. Sajnos a magyar csapatok, igen, ugye hozzászokhattak, hogy július végén azért én különböző selejtezőket kell vívniuk, én nálunk nincsenek automatikus főtáblások. De holnapi nap további 3 magyar vonatkozású európai kupa meccs lesz, ugye a Ferencváros is pályára lép. Holland Twente ellen, Konferencia Ligában, debreceni VSC Pjunik Jereván és Paksi FC Panathinaikosz. Mit vártok ezektől a párharcoktól?
Hát, hogyha volt 92-ben egy Twente Kispest Honvéd mérkőzés, 4-1-re nyert a Honvéd idegenbe, Kovács Kálmán 3 gólt rúgott, és emlékszem, hogy a René van de Kerkhoff, aki egyébként ott futballozott annó, kim voltam ezen a meccsen, és utána ott is megkezdte, hogy ki ez a Kovács. És mondom, hát mondom, ez egy 3 gólt rúgott. Ennyi. Na most, ha 92.
Én majd szóba hozom egyszer ezt az évszámot.
4-1-re nyerne a Fradi, én nagyon örülnék.
Na mondd a 92.
Nem, majd ugye a témakörben a Nigel Mansell világbajnoki címe. Jó,
nem fogsz szerkesztve van.
Oda is majd elérünk, a formádról is szót ejtünk, de először még azért maradjunk a futballnál.
Fú, azért ez egy holland csapat. Én azért...
Meg a Paksnak is nehéz lesz a Panathinaikosz.
Hát az.
Paksnak különösen.
Persze, Lokiban bízom. Paks mutassa meg magát. Nyilván a Panathinaikosz számára a Varga Barnabás azért megadta a magyar futball iránti tiszteletet. Plusz ugye Puskás is volt Ferenc ott? Az edzőjük volt, az egyetlen, aki ugye BL, vagyis hát akkor még backdöntőbe vitte őket, úgyhogy szerintem ők kellő tisztelettel jönnek, de jobb csapat, mint a Paks, erre lehet számítani. Ott nem a Paks az esélyes. A Fradinak nehéz dolga lesz, és én bízom abban, hogy olyan szoros eredmény születik, ami alapján reális esélye van a Fradinak, hogy hazai körülmények között a Grupa Marina kivívja a továbbjutást, úgyhogy itt egy 2-1-es vereség, mondjuk az teljesen tud ilyen lenni. Hát vagy egy döntetlen, vagy esetleg egy győzelem, az meg természetesen óriási lenne. Úgyhogy az első két meccsen a Fradin látszódott már a fejlődés, és mutatott tényleg biztató jeleket, úgyhogy remélem, ez azért egy komoly lépcsőfok lesz. Nyilván nem az Ajax, meg nem a PSV, de azért Hollandia. Szóval azért legyünk észnél. Ők ott voltak a VB-ben, minden.
Maga futballkultúrájával, aktuális szinten. Ez mind a három meccs piszok nehéz lesz szerintem. Már az első felvonás is. És innen csak még nehezebbek lesznek. Ha tovább tudsz venni.
De jók a magyar csapatok is, és remélem, hogy ezt megmutatják.
És hát ennek a Jerevánnak is egyébként elég komoly nemzetközi tapasztalata van. Debrecennek mennyire lesz nehéz helyzete ellenük?
Sötét ló ez a Jereván, mert leírnánk, de tudjuk, hogy veszélyes tud lenni, és ha kényelmesen mész bele a meccsbe, akkor biztos, hogy rá fogsz vázni. Tehát nem szabad őket semmilyen fokon még 5 percre sem lenézni. Tehát itt már mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkit ebben a szituációban félváról vegyük. A luxemburgi gárda az egy más tészta a Győr számára, de a másik három, amelyik csütörtökön fog pályára lépni, ott már úgy kell szerepelniük, hogy ez nagyon, ha nem is döntőnek beillő, de nyilván egy szezont meghatározó lépcsőfok ez nekik. Nemzetközi kupában azért ha megnézed a Paks meg a Debrecen az elmúlt időszakban, most az 5 éves ciklusról beszélek, a nemzetközi kupában nem vitézkedtek, a Fradi igen, de a Fradi meg menjen egy nehéz holland csapattal szembe is menjen tovább. Ne itt legyen a vége augusztus előtt. Tehát ez nekem mindig fáj, hogyha augusztusra nem marad, vagy egy marad.
Most tavasszal is azért tavasz megért a Fradi, úgyhogy persze azok után is csalódás lenne. Ez nehéz lesz, de ugye az Európa Liga, tehát hogy akkor még folytathatná.
Ja. Ugye például azt Győr 10 hónappal a BL döntő előtt esik ki a BL. Sejtez, 10 hónap múlva ez...
Volt olyan egyébként olyan, hogy júliusból nem jöttek nem ki a magyar ki, csapatok. Igen. Július,
de is volt,
ilyen, tehát 20-valahány.
Az egy kicsit máskor volt.
Jó, az 65-ben volt.
Augusztusra legyen magyar csapat, én azt mondom. Jövő szombat egyébként ma augusztus.
Igen, álmodjunk kicsiben, augusztusra maradjon magyar csapat. Tehát mondjuk ilyen szempontból ez a hét, ez elég jó felmérő lesz, hogy hol állnak nemzetközi összevetésben így az NB1-es csapatok.
Igen, de azért az első meccs, a Paksnak meg a Lokinak azért az mindig kérdéses, meg kétséges, és pont ahogy a Gábor mondja egyébként szenzációsan, és nem azért meg akarok vitatkozni, hogy már Vikingur meccs is másképp nézett volna ki, hogy két-három meccs alapján. De nyilván az ember meg emlékszik a másik oldalra, hogy 95-ben az Anderlechtnek volt az első meccs, a Fradi ott tök jól összeállt, és akkor a Fradi bejutott a BL-be, ugye akkor egy kör volt, de igaz, hogy a 8-an voltak benne a főtáblán, és a 9. volt az Anderlecht, tehát a lehető legnehezebb ellenfelet kapta a rangsor szerint a Fradi, és aztán Fradi nyerte 1-0 Brüsszelben, és a hazai 1-1-je bejutott a BL-be, a 16 közé egyébként, csak nem is 32, hanem a 16 közé, és ott is 5 pontot szerzett, és rúgott 9 gólt, hogy utána figyeltem, hogy az Anderlecht, akkor utána a Fradi meccs után elkezdődött a bajnokság, és akkor az első bajnokit még elvesztették, aztán volt 2 döntetlen, meg egy győzelem, aztán egy csak 10 meccset megnyertek. Tehát addigra melegedtek be. Nekik nagyon korán volt a Fradi meccs, és akkor mindig erre gondoltam, hogy amikor a Fradi Real Madrid van, hogyha most lenne az Anderlecht, már lehet, hogy nagyon másképp nézne ki, de akkor ezt a Fradi ki tudta használni. Tehát az első meccs az nem biztos, hogy a reális helyzetet mutatja, de erre fel kell készülni, meg ezt nyilván tudták, amit mondanak a srácok, az, hogy te vagy a bajnok, és elveszíted az edződet, erre nem biztos, hogy fel vagy készülve, úgyhogy az egy váratlan helyzet. A Lokinál is ugye edzőváltás volt, ebben a szempontban a Paks az stabilabb, kiszámíthatóbb, és régóta együtt van, és ugye még vasárnap jön a Paks Ferencváros bajnoki rajt.
De az NB1, tehát lehet, hogy az NB1-re készül, csak közben elét sodor egy nemzetközi kupa.
Egy kis panathinaikoszt is.
A Paks szerintem egyértelműen egy NB1-es csapat, amelyiknek egy plusz ajándék a nemzetközi kupa. Nem egy nemzetközi kupára optimalizált csapat, hogy a Fradi az, a Győr is lehet az, a Loki is, még a Loki, az Újpestet is el tudom képzelni, majd hosszú távon. A Paks
az hazai mezőnyre rendezkedett be.
Pontosan, és azt olyan jól csinálja, hogy nemzetközi kupába indul. De ez nem, még akkor is, hogyha a ragyogó eredményeket ért el, meg tavaly is volt, hogy idegenben tovább.
Kérdés, ugye csak magyar kerettel, van-e olyan divatos szóval érve, hogy mély kereted, hogy, hogy a nemzetközi kupára is tudjál harcba lenni. És akkor a Paksnál most eldől, hogy tud-e vagy sem, de az elmúlt időszak azt mutatta, hogy nem volt lövés mondjuk főtáblán.
Hát mert nem olyan mély a pénztárca, hogy így fejezzem ki magam.
Mély keret, mély pénztárca.
Igen.
De ahhoz képest elég jól lavíroznak. Így a nemzetközi porondon is, a hazai bajnokságban is.
Üde színfolt, de a nemzetközi kupa az nekik az úgy nem, az egy ilyen
hát
extra
én,
valami.
Én azért leteszem a garast, itt a Somo is megpedzegette, szóval Bognár György ilyen lehetőségek között, tehát most az ilyet én nem pejoratívan feltétlenül, de a többi csapathoz képest azért szerényebb lehetőségek között a maximumot hozza ki, tehát itt a hatásfokot azért megemelném. Tehát ezt megemlíteni, mert ez roppant fontos, és én szeretem a magyar csapatokat. Azon már lehet persze vitatkozni a nemzetközi helytálláshoz több kéne, meg más kéne. Lehet, de erre nincs lehetőség. Mire van lehetőség? Jól szerepelje a magyar bajnokságban, és ezt Bognár György és a Paks megmutatja. Ennyi.
És ha nagy sikerek kellenék, vagy ahogy a Fradi kitette, hogy a nemzetközi kupába is, ahhoz viszont meg minőségi légiósok kellnek. Erről a Paks meg ilyen olyan okokból, meg koncepcióból, elvből lemond. Csak akkor megnézzük, hogy ez a Panathinaikos most mit hoz ki ebből.
Nekik is ez nagyon idény előtti. Görögbajnokság még később kezdődik, augusztusban szokott, meg...
Hirtelen eszembe jutott a Fradi augusztus 20-a után játszotta az Anderlechttel 95-ben, tehát az akkor még a belgáknak elég idény eleje volt.
Fradinak is első egy bajnoki meccsük volt.
Meg a nagy nemzeteknek, VB részvevőknek a bajnokság most el is tolódik egy kicsivel, két héttel legalább.
Nyilván igen, világbajnokságéről.
Nagyon mután néznek ki, most hétvégén indul a spanyol bajnokságban.
Viszont az NB1 indul, de már ugye pedzegettétek ti is így a hétvégi fordulót. Ugye Nyíregyháza-Újpest meccsel kezdődik a szezon. Mit vártok ettől a kiírástól? Visszatért a Vasas és a Honvéd.
12-ből 5 fővárosi csapat. Régen is ennyi volt, csak akkor 16 csapatos NB1 volt.
Ez talán egy Borson megyében volt csak.
Ott minden, ott.
Én kíváncsi vagyok, hogy Boldog Tamás mit tud kiötölni a csapatával a Dárdai Pál együttese ellen.
Újpestnek villantania kell lassan.
Igen. Hozzáteszem, hogy ugye Boldog dolgozott öntem a Hertával a Dárdai stábban. Igen, azt hiszem, biztos. Persze. Hogy nyilván ismerik, meg elismerik egymást. Az egy más kérdés, hogy a Nyíregyháznak nyilván gyengébb a játékos kerete, de egyébként még az Újpest sincs olyan fene jó állapotban. De itt legalább Dárda olyan szempontból hiteles lehet hinni, hogy most hová kell eljutni, és mikor lehet majd az úgynevezett derbiken esélye, hát nem holnap az Újpestnek.
Még ebben a szezonban se biztos.
Igen. Tehát...
Ferencváros ugye most nem címvédő. Ők mire lehetnek képesek, Eto? Hazai bajnokságban?
Én szerintem a Ferencváros Borbé Balázssal én egészen kiváló edzőnek tartom, tehát ugye lehet, hogy itt most a kevesebb pénz miatt játékosok mennek el, de a csapat szerintem lehet, hogy jobb lesz. Tehát nem akarom bántani, nem, igen, de én most nem akarom a kint utólag bántani, de szerintem a Borbé egy összességében felkészültebb szakember. Jó, úgy nem tud futballozni, mint a kín, az egy más kérdés, de én szerintem, hát ez látszott a Győrön. Hát most őszintén ismeretlen harcosokból szenzációs együttest csinált. Hát most a Fradiból is meg lehet ezt csinálni.
Nem, meglátjuk.
Az biztos, hogy a Győr-Fradi meccsen, az a bajnoki döntőn az emberek az volt az érzés, hogy az egyik csapatnak van egy edzője.
Persze.
És van egy edzője elképzelés.
Jó mondod, nem akartam én ezt ilyen
beülni. A Fradiban mondani. Meg az igen. Egyéni képességekre van bízva.
Kifüttem a játékosokat, fújd le. Hát most a Jusszú vagy lefutja, vagy nem futja
ez
le.
Ez volt a taktika, hogy a...
Valami kolyopan hagyod a lovakat futni, és nem
Josephnek rúgjuk be a Győrnek.
Lehet, hogy az angol-argentinon ez jobb lett volna.
Nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy a Fradi mire lesz képes-e visszaszerezni a trónt. Szerintem a legnagyobb esélyes. Két újonc, az egy nagyon érdekes dolog. Ez ami a Honvédnál történt, az számomra teljesen megmagyarázhatatlan, hogy az MB2 utolsó helyén, vagy kieső helyén átveszi egy edző, felhozza őket középmezőnybe fél év alatt, és következő idén pedig tök simán följutnak, hogy akkor ezt az edzőt elküldöd. Ennek eleve rossz az optikája, rossz az üzenete, tehát hogy mondjam, tehát hogyha van véleménykülönbség, de azért ennyire szerintem meg kéne adni a vezetőknek is, az edzőnek azt a szabadságot, hogy ha ilyen eredményt hoz, akkor azért rábízható. Aztán majd októberben, amikor vonal alatt van a csapat, akkor kirúgható nyugodtan, de ez így nem néz ki jól, úgyhogy én szkeptikus vagyok, hogy ez milyen hatást kelt az öltözőben, és hogy tudják őt pótolni, vagy mennyire jó döntés, aztán lehet, hogy tényleg a dobogóért megy a Honvéd, és akkor tök jó döntés volt, ezt is majd belátjuk utólag, most így furának néz ki. A Vas stabil volt, sokáig küzdött, meg építkezett, és aztán talált szintén egy normálisnak tűnő edzőt, aki sokat hozzátett, ő maradt is a posztján érthető módon, úgyhogy arra nagyon kíváncsi vagyok.
Keretek mennyit változhatnak, még hol látok
bocsánat,
esetleg
hiányosságokat? Nem tudom, beszélgetünk, és egy vita nem arról szól, hogy a másiknak igazat kell adni, de teljesen egyetértek a Sanyval. Tehát elhangzott itt most, hogy a Vasasok a név nem hangzott, hogy Erős Gábor. Ugye? Igen. Tehát ez, azért fontos ez, főhozod a csapatot, akkor legyen már annyi becsület a vezetőkbe, én ezt így fogalmaznám. Tehát nem kell itt akkor nagyba gondolkodni, mert akkor mi nem tetszettek nagyba gondolkodni a Honvédnál, amikor úgymond finoman fogalmazva gyengén ment. Akkor ez az ember jött és ezt megcsinálta. És akkor most, amikor fölléptünk a híres élvonalba, akkor innentől kezdve már ez az ember nem jó. Nem is tudom milyen, de jó szót használta soha, nem méltatlan, de mindegy. Tehát ne tegyen ki a becsülete egy edzőnek ilyenkor, nekem az a vélemény. Adjuk meg neki a lehetőséget.
Igen, keretek szerintetek mennyire változhatnak még? Ti hol látok hiányosságot egyes csapatoknál, milyen posztokon?
Hát ezt majd a menet közben derülhet ki. Az biztos, hogy óvatosság van. Kevesebbet mozogtak a csapatok, próbáltak a meglévő értékekre támaszkodni, úgyhogy vagy plusz bevételhez jutni játékosok értékesítésével, úgyhogy megváltoztak a körülmények, ez egyértelmű, és emiatt ez egy izgalmas bajnokság lesz, hogy ezt ki hogy éli meg, ki hogy éli túl, és miként alakulnak ebben a közegben a mérkőzések.
Őszintén megmondom, nem látok tisztán, tehát ugye nem tudjuk, hogy történik a csapatoknak a finanszírozása, nem tudjuk, hogy a TV-bevételekből most miképpen részesülnek. Most, ha jól emlékszem, ugye Csányi Sándor 10-20% között tette azt, hogy a kluboknak mennyire lesz kevesebb, de ugye ezt nem tudjuk, hanem azt, hogy a TV-bevételből, vagy pedig a kluboknak, mert a kettő azért nem mindegy. Nem tudom. Nyilván ez egy rossz helyzet, mint hogyha nagyon sok pénz lenne a futballba, de egyébként Csötönyi Sándornak, a boxszövetség volt elnökének volt egy mondás, hogy akkor van baj, mert egy sportág, ha nagyon sok pénz van, meg a nagyon kevés, és én ezt vallom, szerintem nagyon kevés nincs, most nagyon sok sincs, tehát most realizálódnak a dolgok, tehát érdemes esetleg egy magyar tehetséget fölhozni az utánpótlásból, akit egyébként az elmúlt idényben lehet, hogy nem hoztunk volna fel, mert húztuk a szájunkat, hogy hát nem olyan jó a gyerek, de most lehet, hogy az van, hogy ez a gyerek jó. És
esetleg
a gyerek bebizonyítja, hogy nem olyan rossz. Mert egyébként ez lenne az utánpótlás nevelésnek a lényege, hogy megadom a lehetőséget, és akkor a gyerekben van olyan dac és olyan motiváció, hogy megmutatja. És egyszer csak kiderül, hogy nem is sokkal gyengébb, vagy nem is gyengébb, mint a
meg ez a 12 csapatos massza, ez nagyon jó, hogy nem enged meg nagyon hosszú, 3 fordulónál hosszabb gyenge szereplés, mert azonnal a kieső zónába kerülsz. Aztán jönhetnek az edzőváltások, mert nagyon érdekes, hogy az NB1 a csapatokra vetítve arányba az egyik legkirívó az edzőváltások tekintetében. Tehát itt mindjárt az első, valaki beragad a rajtnál, el tudom képzelni, hogy már augusztus 20-ára lesz edzőváltás például, ha valaki nagyon-nagyon benfeledkezik. Ebből a szempontból tetszik ez a 12 csapat, hogy nincs kényelmi. Nem
jó, ez régen is így volt. Én most mondanám például, most hirtelen eszembe jutott a Honvédba egy fiatal gyerek, nyers, nem tudom a keresztnevét, mert a Ádám, talán nem tudom, nem a Nyers István, aki az Interbe játszott, mert az más, de így bukannak föl tehetségek egyébként, hogy berakod őket, és egyszer csak játszik, és rugott ott talán pont a Vasasnak 3 gólt a előző idényben, már összefolynak a dolgok, de nagyon jól játszott az a lényeg.
Lehet, hogy emlékszik a 70-es években.
Nem, ez most volt
a pillanat.
tegnap volt, szinte tegnap volt. Pontosan. Tehát én ezt várom egyébként ettől a magyar bajnokságtól, hogy egy kicsit lesajnált magyar fiatalok kényszerűségből be fognak kerülni a csapatba, és nekem az a vélemény, hogy bizonyítanak.
Hát így az első forduló után majd valószínűleg okosabbak leszünk így az erőviszonyokat illetően. Somogyi Zsoltnak, Spiller Istvánnak és Türi Gábornak köszönöm szépen, hogy velünk volt. Ez volt már a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Csak tapadnak a jónál jobb, összölke barna fullosajok. Mindegyikük egy kicsit botrányos, mégis ma este is megint belindulok. Beléjük bolondulok, tőlük nem szabadulok el többet. Úgy is mindig ugyanaz a vége, nem hagyom félbe, akármennyit fizetnek is érte. Merrém az a ménázt, édes a méreg. Tisztek a képek, szépek a színek. Kófér szárnyagon véveres bélyeg. Amiket felfestettek az évek. Mocskos a tázba hívnak és azt mondtatják, hogy maradj még. Közben rózsaszín magas sarkuban, rúzsban jön a testbe szét. Orva szájba görbe tökön ráca. Mégis belemenyek, betöröm háta. Kapok egyéb kéz, leválasz már ma. Mit kéne nekem tenni akkor, ha csak tapadnak a jónál jobb. Összölke barna fullosajok. Mindegyikük egy kicsit botrányos, mégis ma este is megint beindulok. Beléjük bolondulok, tőlük nem szabadulok el többet. Úgyis mindig ugyanaz a vége, nem hagyom félbe, akármennyit fizetnek is érte. Kettősödött van, tőzpiros szívem felhubban. Az éjszaka szürke színpadjára, de nagy kár, hogy sötét van. Túl régóta, kevés a dal, meg a nóta. Kevés hangja, hogy kapjon egy kis sárga szikrázó fényt, az nem jöhet szóba. Pedig fúles a szívből nyomja, úgy mint Elvis a táncot tolja. Látja a vakosikomnak a lányokat közeledni folyva. És már is megvan fogva ő, és nem tud dobani újra ő. És nem tud dobani újra ő. Csak tapadnak a jónál jobb, összölke barna fullos csajok. Mindegyikük egy kicsit botrányos, mégis ma este is megint beindulok. Beléjük bolondulok, tőlük nem szabadulok el többet. Úgyis mindig ugyanaz a vége, nem hagyom félbe, akármennyit fizetnek is érte. Az, ami száll, majd egyszer földet ér. A pillanat nem tart örökké. Tudok valamit, ami többet ér. És tudok valakit, aki többet ér. Már nem tapadnak a jónál jobb. Összölke barna fullos csajok. Mindegyikük botrányos, de itt van ő, és érte beindulok. Csak belé bolondulok, tőle nem szabadulok el többet. Úgy is mindig ugyanaz a vége, nem hagyom tréve, akármennyit fizetnek is érte.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 4 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszidóra, és továbbra is labdarúgásra megyünk tovább. Az Egyesült Államokban a Connecticut United színeiben futballozó 23 éves Tanyi Barnabással készített interjút Szabó Bence, aki először a néhány napja befejeződött labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatos amerikai visszhangokra volt kíváncsi.
Hát túl vagyunk egy nagy eseményen, a sportvilág legnagyobb eseményén, a labdarúgó világbajnokságon, amelyet az Egyesült Államokban is rendeztek Mexikó, illetve Kanada mellette, pedig ugye az elmúlt időszakban már fél éve már ugye egy amerikai klubnak az igazolt játékosa vagy, és Amerikában is eltöltöttél azért hosszú éveket, utánpótlás éveidben is játszottál ott. Milyen volt neked ez a világbajnokság? Amerikát mennyire mozgatta meg ez a labdarúgó VB, amit oda vittek? Szóval így általánosságban mi az, amiket te tapasztaltál és el tudsz mondani erről?
Szerintem nagyon megmozgatta Amerikát. Ugye én pontosan itt vagyok New York és Boston között. Ugye Bostonban és New Yorkban is volt rengeteg mérkőzés. El is mentünk, volt, amikor volt egy szabad hétvége. El is utaztunk a pár csapattársammal például Bostonba, ugye ahol játszott Norvégia, Marokkó, a francia válogatott, a skót is. Tehát rettenetesen sok ember volt, mindenhol ugye nagy képernyő, összegyűltek az emberek, és tényleg azt volt nagyon jó látni, hogy mennyire összegyűlt mindenki, tehát hogy ha Skócia játszott például Marokkó ellen, akkor is, hogy mennyire együtt szurkoltak a két országnak az emberei, és hogy nem az volt, hogy teljesen szétoszlott a város, hanem tényleg mindenki nagyon jól el volt a másikkal, és örjöntek, és pulisztak, de nagyon-nagyon normálisan, nagyon jó volt minden. Tehát igazából eszméletlen volt látni, hogy tényleg mennyien vannak világ akármelyik részéről, és tényleg, tehát fenomenális élmény volt.
Mennyi volt közülük az amerikai? Mert azért arra lehetett hallani, hogyha már hangulat, akkor a skótok azért Bostont azt végül is kiitták az alkoholból, de ehhez az amerikaiak mennyire tudtak csatlakozni?
Hát lehetett látni igazából, hogy az amerikaiak is mennyire élvezik ezt az európai feelinget, amit hoztak a skótok legfőképp. Ők is becsatlakoztak ugye a bulizásba, de a skótok voltak az első helyen, az biztos.
És te mondjuk melyik mérkőzésre tudtál kimenni, melyik tetszett a legjobban?
Nem tudtam kimenni egyik mérkőzésre se. Igazából az volt ugye elsősorban is, hogy ugye nekünk is megy a szezon, tehát minden nap edzések, aztán hétvégén ugyanúgy meccsek voltak, meg tényleg nagyon rettenetesen gyorsan elmentek a jegyek. Eszméletlen, hogy tényleg minden meccsen teltház volt, még így is, hogy ugye nem volt valami olcsó kijutni egy meccsre.
Igen, erre akartam rákérdezni, hogy ez mennyire volt egy visszatartó erő, mármint hogy ugye lehetett arról hallani még az év elején, hogy azért a jegyek annyira nem fogynak, ellenben akkor tényleg azért minden meccsre elment a jegy?
Igen, tehát én is nagyon megvoltam lepődve, amikor még nézegettem az elején, hogy ugye mennyibe fognak kerülni a jegyek, még amikor a pályától is legmesszebb ülsz, de tényleg, tehát minden meccsen teltház volt, és igazából szerintem nagyon-nagyon élvezték itt az emberek, tehát...
Szerinted milyen hatással lehet az labdarúgó világbajnokság az amerikai futball életre? Ugye az MLS azért már egy jó ideje megy, konkrétan, hogyha most visszagondolok, akkor szerintem pont a 94-es VB volt az, ami után elindult az MLS. Szerinted ilyen tekintetben, hogyha akkor történt egy ilyen nagy változás, hogy elindult a profiliga, ezután a VB után mi következett Amerikában?
Szerintem valami ugyanilyesmi, mint akkor, mert tényleg az emberek, tehát most igazából tényleg látni, hogy mennyire futballlázban vannak, és például csomó olyan emberrel beszéltem, aki a világbajnokság előtt például egy foci meccset sem nézett meg, és most meg azt mondja, hogy alig várja, hogy ugye újrainduljon az MLS, ez akkor, még akkor volt, amikor még nem, de most már megy megint, és azt mondták, hogy alig várják, és hogy akkor kimennek majd meccsekre. Aztán itt, ahol mi vagyunk itt is, amikor látnak minket például focis felszerelésbe, akkor kérdezgetik, hogy hol játszunk, és hogy jönnek a meccsre, mert mondták, hogy nézték a világbajnokságot, figyelték, nagyon élvezték. Tehát szerintem nagyon sokat fog segíteni a nézőszámban is, és az emberek tényleg nagyon-nagyon élvezték, és nagyon-nagyon fog dobni rajta, úgy érzem.
De mondjuk az MLS esetében annyira nem lehet panaszkodni a nézőszámokra, nem? Tehát azért az viszonylag az jól megy, nem? Amerikában.
Hát az nagyon. Igen, amúgy tényleg arra nem lehet panaszkodni, igen, az nagyon jól megy, mindig nagyon sokan mennek a meccsekre.
És akkor kicsit kanyarodjunk át a ti csapatotokra, ugye a Connecticut United FC-nek a játékosa vagy. Ez, hogyha tájolni kell, ugye amerikai harmadosztályt jelent, de kicsit ugye más az ottani rendszer, azért a feljutás sem úgy működik, hanem alapvetően ilyen pénzügyi befektetések által lehet nagyobb osztályokban elindulni. A ti csapatotok úgymond egy új csapat, mennyire járnak ki most az ottani emberek a mérkőzésekre, rajtatok mennyire érződik az a változás, hogy volt itt egy labdarúgó világbajnokság, illetve tényleg milyen a megítélése azon a környéken ennek a klubnak, ahova te is szerződtél?
Hát ugye ez az első profi éve a csapatnak, mint ahogy mondtad, és nyilván ilyenkor még ugye nincs felépítve teljesen az a szurkoló tábor, ami lesz az elkövetkezendő pár évben. Viszont például most is, amikor volt a világbajnokságnak a döntőmérkőzése, akkor is feltettek egy nagy képernyőt stadionon kívül, és ott is összegyűlt 200-300 ember, hogy nézze a meccset utána, meg ugye nekünk pont egy órával utána volt meccsünk, és akkor ugye ők csak bejöttek, és akkor nézték, és igazából én úgy gondolom, hogy most ugye mindenki el volt foglalva még a világbajnoksággal, de így, hogy ez vége van, és látom, hogy mennyire lázbálnak az emberek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fel fogja buzdítani és építeni a mi szurkoló távolunkat is.
Hát akkor meglátjuk. Karrier szempontból beszélgessünk egy kicsit, mert ugye amikor legutóbb beszéltünk, talán akkor február környékén kerültél ugye ki Amerikába újra, ahol korábban már játszottál mondjuk a Detroit együttesében is az amerikai másodosztályban, de ugye itt Szlovéniában a klubod azóta, amihez te is hozzájárultál, ugye nyerte egy szlovén kupát, tehát szlovén kupa győztesnek mondhatod magad, ezzel az érzéssel hogyan barátkoztál meg így utólag, mert ugye nyilván a sorozatban te is volt.
Igen, igen. Nyilván ugye nagyon sok embert ismertem még a csapatból, télen volt párváltás, de örültem nekik, mert tényleg ismerem ugye a játékosokat, csapat nagy részével már két éve együtt játszottam, és tényleg nagyon jó srácok minden, örültem nekik, gratuláltam nekik, és tényleg jó látni a csapat sikerét.
És megkaptad az aranyérmedet, vagy ilyenkor ez hogy szokott kinézni?
Hát azt beszéltem meg velük, hogy majd ugye amikor van egy kis szünetem nekem is, akkor hazamegyek, és akkor ott megkapom, de egyelőre még nem.
És mennyire figyeled a csapatnak az útját azóta, mert ugye most ők is nemzetközi kupába indultak annak köszönhetően, hogy sikerült kupát nyerni.
Igen, igen. Hát követem igazából a bajnoki meccseket is, a kupa meccseket is, mindent.
És akkor beszéljünk tényleg rólad. Ugye, mint februárban is beszéltük, tehát egy újonnan alakult csapathoz kerültél, ahol neked szánnak egy úgymond vezető, vagy vezér szerepet a klubon belül. Ezt mennyire sikerült eddig jól megvalósítani, mert hogyha a számokat nézzük, akkor eléggé gólokban, gólpasszokban is azért a legeredményesebb futbolista vagy, talán mondhatom ezt így.
Igen. Hát igazából ugye, igen, ez volt a lényege, hogy főszerepet kapjuk a klubban, és tényleg ugye, hogy a játékpercek, amik kicsit el voltak hanyagolva itt az elmúlt fél szezonban Szlovéniában, azokat vissza tudjam nyerni, és tényleg jól teljesítsek, és legyen játékpercem, ugye ez a legfontosabb, és igen, hát ugye pont most léptük át a fél szezont, és egyelőre igen, egyelőre szerencsére nagyon jól megy, azon vagyok, hogy ezt fent tudjam tartani, nyilván, hogy legyen rendszeres játékpercem.
Ugye akkor számok formájában, hogy ez is hangozzon el, ugye 8 gólod, illetve 3 gólpasszod van eddig, ezzel ugye te vagy a legeredményesebb gólszerzője a csapatnak, a házi góllövő listán te állsz az élen. De a csapatnak mennyire alakultak úgy a tervei, mint ahhoz képest, mint ami a valóság, mert ugye, hogyha jól nézem, akkor a táblázaton a 8. pozíciót foglaljátok el.
Igen, igen. Hát sajnos az elején ugye azért, mert mindenki most játszik együtt elsőnek, tehát nem voltunk összeszokva, még ez az ismerkedési fázis volt inkább, de volt egy fordulópont, amikor elsőnek játszottunk a New York Red Bulls második csapata ellen, akkor úgy érzem, hogy tényleg összerakták az edzők azt a kezdő 11-et, aki szinte most is kezd, és nagyon jól össze tudtunk szokni azóta, nagyon jól teljesítünk azóta az elmúlt két hónapban, és most már úgy néz ki, hogy tényleg nagyon összeszedtük magunkat, és be tudunk kerülni a play-offba is, ugye ez a legfőbb célja a csapatnak.
Tehát akkor szezon előtt is ez volt a megfogalmazott cél előttetek?
Igen.
Kicsit a ligának a színvonaláról beszélhetnénk, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Ugye nyilván MLS-t szerintem sokan láthattak az elmúlt időszakban azért, akik érdeklődtek az amerikai bajnokság iránt, de ugye itt arra is tett említést, hogy például a New Yorknak a második csapata ellen játszottatok, tehát ez színvonalában mondjuk milyen? Egy Szlovéniához hasonlítható, ahol te is udoloztál az első osztályban?
Hát az a különbség, hogy ebben a ligában itt nagyon sok a fiatal, ugye akit az akadémiákról próbálnak beépíteni a második csapatba, ugródeszkaként az első csapatba nekik. Tehát igazából ugye a liga maga nagyon-nagyon fiatal, viszont nagyon sok a tehetséges játékos, aki ugye nagyon keményen hajt, mert mindegyik ugye be akar kerülni az első csapatba. Tehát teljesen más a szlovén első osztálytól, ami kicsit idősebb. Ott rendszeresen lehet látni játékosokat 30 fölött, viszont itt én azt mondanám, hogy az átlag életkor nem nagyon megy túl a 19 éven. Tehát igazából teljesen más a liga. Fizikálisan nagyon kemény, nagyon sokat kell futni, és alapból ugye, amilyen az amerikai foci, eléggé fizikális.
Tőled mit várnak egyébként? Mert ugye itt azt nézem, hogy csatárként szoktál szerepelni az elmúlt időszakban, mert Európában úgy láttam, hogy szélső voltál.
Igazából az lenne a fő posztom a szélső csatárban, a szélső jobb szélső, de mivel 4-2-2-2 rendszerben játszunk, ezért kettő vagyok az egyik 9-esből.
És ez hogy áll neked?
Én úgy gondolom igazából, hogy jól, mert néha ki tudok húzódni a szélebre is, mert nagyon sok szabad szerepet kapok az edzőstábtól, tehát igazából néha le tudok menni 10-es posztra is, és igazából nagyon jó, úgy érzem, mert ugye a gyorsaságom miatt be is tudok futni a védősor mögé, ami az egyik legnagyobb erősségem, és úgy gondolom igazából, hogy eléggé hozzám élő ez a poszt is.
Kicsit ilyen összefoglaló jelleggel, akkor ez egy jó döntés volt eljönni egy szlovén első osztályú csapattól, és Amerikába igazolni a harmadosztályba?
Én úgy gondolom, hogy a jövőm szempontjából igen. Ugye, ami elhangzott korábban is, hogy a játékpercek mennyire fontosak, igazából a legesleg legfontosabbak, és ez alapján lett meghozva a döntés, és én úgy gondolom, hogy igen.
Voltak adott esetben visszajelzések arra vonatkozóan, hogy ahogy teljesítesz, azt szeretnék, hogyha más csapatokhoz igazolnál, akár másod vagy első osztályba átvinnének, mert ugye még arról is ejtettünk szót, ha jól emlékszem, még amikor legutóbb beszéltünk, hogy a klub ambícióit vizsgálva még az is elképzelhető, hogy a klub fog majd nagyobb ligában indulni.
Igen, igen, ugye ez a terv a klubnak az elkövetkezendő pár éven belül, viszont az én ügynököm dolgozik az amerikai piacon, és volt már több érdeklődés is, például MLS-ből, és hogy többen is figyelik pályafutásomat itt a harmadosztályba. Folyamatosan jönnek megnézni a meccsen is. Másodosztályból volt már pontosan kérő igazából, de egyelőre még arra fókuszálok, hogy ugye jól teljesítsek, megszedjem magamat játékperccel, és akkor télen, ha esetleg megjön a hozzám illő lehetőség, akkor azt meglépjem.
És mit szólsz az átalakításhoz olyan formán, ugye, hogy majd a jövőben az MLS átáll egy másik rendszerre? Ez a többi ligát is fogja majd érinteni? Ugye hasonló rendszerben fog majd zajlani a bajnokság, mint ahogy Európában zajlik, ugye őszi-tavaszi?
Igen, igen, szerintem igazából ez sokkal jobb lesz, mert hogy így, amikor lemegy egybe a szezon, és akkor főleg, hogy nyáron nincs szünet, igazából nem könnyű. Mindig nagyon jó, ha van egy kis szünet szezon közben, úgymond. Szerintem nagyon sokat segíti a játékosokat mentálisan, és kicsit kikapcsolódás. Szerintem ez nagyon jó lesz az amerikai focinak.
És akkor lesz úgymond egy ilyen átmeneti szezon majd, amit te is mondtál, hogy megvárod a téli időszakot, amikor véget ér nálatok a bajnokság, és akkor egy fél éves, ilyen rövidített bajnokság lesz, ugye?
Igen, igen, tavasszal.
És akkor elképzelhető, hogy majd, hogyha lesz lehetőség, akkor adott esetben már első osztályban is szerepelhess?
Igen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sportkrónika.
Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. Nem jutott a világkupa elődöntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Pécsi Ármint kölcsön adja a Liverpool. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, a találkozót követően Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
Nagyon kiegyenlített mérkőzést láttunk, végig szoros volt, a végén azért ma kimaradt több fór is egymás követően, hogyan értékelnéd a találkozót?
Hát nagyon jól értékelted, alapvetően nyilván erre lehetett számítani, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz itt a negyeddöntők során. Összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, mert a célunk az volt, hogy megnyerjük, vagy döntőbe jussunk. Tudtam, hogy nüanszokon fog múlni. Alapvetően nyilván küzdöttünk, jól védekeztünk, 7 gólt kaptunk. Nem lehetek elégedetlen nagyon-nagyon sok mindennel, kivéve az eredménnyel. Ugyanakkor természetesen olyan értelemben meg nem érdemeltük meg, hogy megnyerjük, hogy kialakítottuk a helyzeteket, és egész egyszerűen az a csapat, amelyeknek a játékosai nem mennek odállni és belülni ezeket a helyzeteket, az általában nem nyernek. Nyilván itt nem akarom ráítolni a felelősséget, nagyon sokat fogjuk elemezni ezt a mérkőzést. Nagyon tanulságos volt, így fogalmaznék, összességében utolsó mondat, nagyon csalódott vagyok, de közben meg rengeteg jó dolgot láttam, és hát azok a fiatal játékosaink azért szerencsére lerakták a névjegyüket, akik életükben először vannak itt most a válogatottnál, hogy ilyen mérkőzés.
És pont mondtad a végén, hogy azért sok tanulság volt, mi az a pozitív, amit magatokkal vihettek, vagy a következő mérkőzésen esetleg lehet ráépíteni?
Hát nem annyira a következő mérkőzés számít, hanem inkább az ősz és a következő tavasz. Tényleg nagyon sok minden eleve, az egy hét, amit itt töltöttünk, az ausztrál meccs, az amerikai meccs, az itteni meccsnek a pozitív tapasztalatai, még egyszer mondom, a fiataloknak a beépítése, az, hogy tényleg nagyon helyenként nagyon jól védekeztünk, jó volt az emberhátrányos védekezésünk, az utolsó percekben is egyébként szerintem jól játszottuk meg azt, amit meg kellett, egészen a lövésekig. Nyilván azt mondom, hogy a lövéseket gyakorolni talán nem lehet, hanem egész egyszerűen itt kellene úgy csapatszinten, egyéni szinten lépni egyet, mert alapvetően ezen múlik a legvégén a meccs.
A spanyolok elleni vereségnek köszönhetően a miénk pénteken az 5.-8. helyért játszanak majd Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a 4. ötkarikás érmes, Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi törben a hongkongi vívó világbajnokságon. Ugyanez nem sikerült Mihály Andornak, Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbajtörben Muhajdi Eszter kiemeltként kapcsolódik be majd a küzdelmekbe a főtáblán, és ott folytatja a versenyt Nagy Blanka is. Bükki Lili, illetve Borsodi Emma búcsúzott a mezőnytől. Számos újítást jelentett be az atlétikai világdöntőre, amely szeptember 11 és 13 között rendeznek Budapesten. A többi között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden száma lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel.
Nemzeti Sportkrónika.
Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna, és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, egyelőre még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Hollandiában a Twente otthonában lép pályára holnap este a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga második selejtező körében. A Vojvodina elleni 2-1 győzelemmel elért továbbjutást követően a holland bajnokság előző idényeinek 4. helyezettjével méri összetudását az FTC. Dibusz Déneség bizakodva várják az összecsapást, a Fradi rutinos kaposát hallják most.
A Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnötek. Mit gondolsz, miben kell még, és miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
Mindenben, tehát ugye, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, úgyhogy mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani, úgyhogy itt az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy tényleg hétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
A Twente ugye egy kifejezetten erős csapat, a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkőd ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
Igen, ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó, lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, tényleg azt a holland focit játsszák, amit lehet tőlük várni. Ugye van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és megpróbálni ugye a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani, úgyhogy biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abban, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
A Ferencváros holnap este 20 órakor lép pályára Hollandiában, a Twente otthonában. Holnap kezdi Európai Kupa selejtezőit a Debrecen és a Paks labdarúgó csapata is. A DVSC az Örmény Pjunik Jerevánt fogadja a Konferencia Liga második selejtező körében rendezett párharc első mérkőzésén. A találkozót megelőzően a 109-szeres magyar labdarúgó válogatott, Csuzsák Balázs beszélt várakozásairól.
Nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent, úgyhogy nyilván ez egy külön, nem is azt mondom, motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek elkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arra, hogy a Debrecen ugye ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, amin szeretnénk bemenni. Természetesen amiben tudok, a csapat rendelkezésére, motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy ugye mesterrel együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulatán látszik, hogy ezt a célt, ezt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont egy örményekkel kezdtünk, úgyhogy voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Azon túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelem mellé felérő csata lesz. Hát, amit a mester adott, az mindenféleképpen ugye az már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét ugye, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani már a holnapi naptól kezdve, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ha ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt vele a viszonyom. Amikor kérem, akkor nyilván mondta, hogy szóljak, és kivesz, de nem mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. Úgyhogy igen, a sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat, és fizikálisan is el tudja ezt bírni.
A Paks szintén a Konferencia Liga selejtezőjében érdekelt, ám jóval nehezebb feladat elé néz, mint a Debrecen, hiszen a görög Panathinaikosszal néz farkas szemet. Holnap a 18 órakor kezdődő Debrecen Pjunik Jereván, valamint a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikos mérkőzést is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Up, up, all night long. You, where the hell did you come?
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 34 percen folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. És a továbbiakban szintén futballról lesz szó, most a vasárnap záródó világbajnokságot gazdasági szempontból vizsgáljuk, hiszen a FIFA azt kommunikálja, hogy a 2023-2026-os ciklus végére nem 11, hanem akár 15 milliárd dolláros bevételt is elérhet. Ez pedig nagyban a világbajnokságnak köszönhető. Itt van már velem a vonalban Szabados Gábor sportközgazdász. Szia Gábor, hát a világbajnokság alatt már beszéltünk így a világbajnoksággal kapcsolatos gazdasági kérdésekről, a közösségi média szerepéről, hatásáról, de mit gondolsz, néhány évtized alatt hogyan lett a világbajnokság a világ egyik legértékesebb sportterméke? Azért elég nagy számokról van szó.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban nagyon komoly számokról és nagyon komoly növekedésről van szó, csak hogy összehasonlításképpen mit jelent ez a 15 milliárd dollár. Az előző világbajnoki ciklus, tehát az előző 4 éves VB ciklus alatt a FIFA-nak kb. Fele annyi bevétele volt a világbajnokságból, mint ebben a ciklusban. Ugye ezt mindig úgy kell érteni, hogy egy világbajnokság bevételei a teljes 4 éves ciklus alatt folynak be. Tehát ez már még az előzőhöz képest is egy jelentős növekedés. Itt nyugodtan mondhatjuk, hogyha kicsit vissza akarunk menni a sztoriban meg a történetben, hogy João Havalanzsal és utána Sepp Blatterrel kezdődött el az a korszak a FIFA-nak, még a 70-es évek végén, 80-as években, amikor elkezdték valóban üzleti alapon működtetni a világbajnokságot, és amikor a 90-es években gyakorlatilag megtörtént a sportgazdasági forradalma, tehát hogy egyre nagyobb összegek kezdtek áramolni a sportba, főleg a televíziók komoly fellépésének köszönhetően, akkor nyilván ez a FIFA-nak is jelentősen felpörgette a bevételeit, de most még ehhez képest is nyugodtan mondhatjuk, hogy szintet lépett a FIFA a bevételek kapcsán. Nyilván ebben óriási szerepet játszott maga a 48 csapatos világbajnokság, hiszen jóval nagyobb, jóval több mérkőzéssel, jóval több ország bevonásával. Tehát egyértelműen a FIFA-nak az volt a célja, hogy ezeket a bevételeket növelje a nagyobb, több csapattal megrendezett világbajnoksággal, túl azon, hogy ennek nyilván voltak sportpolitikai célja is, hogy egész egyszerűen a Gianni Infantino és a FIFA vezetés minél több szavazatot kapjon az elnökválasztáson. Ugyanakkor az ugye egyértelműen látszik, és azt gondolom, hogy aki így követte a médiát, az tudja, hogy egy csomó olyan dolgot változtattak meg, amivel az volt a céljuk, hogy még inkább kimaxolják ezeket a bevételeket. Tehát gondolok itt a dinamikus jegyárazásra, amit a VB alatt használtak, ami ugye azt jelentette, hogy összességében lényegesen drágábban lehetett jegyet vásárolni szurkolóknak, mint korábbi világbajnokságokon. Ez nyilván jelentősen növelte a FIFA bevételeit, természetesen a szurkolók zsebéből véve ki ezzel több pénzt, illetve a televíziós társaságoknál a sokat emlegetett hidratációs szünet, ami ugye gyakorlatilag reklámszünetként fordítható magyarra, azzal, hogy mind a két félidőbe beiktattak egy ilyen 3 perces törést a félidőbe. Ezzel ugye megint csak magasabb áron lehetett értékesíteni a televíziós jogokat, hiszen ott a televíziós társaságok plusz reklámidőhöz jutottak. És a szponzori bevételeknél is, aki figyelgette a reklámtáblákat a mérkőzések alatt, láthatta, hogy a korábbiakhoz képest sokkal-sokkal több szponzor jelent meg. Egészen már-már káoszos volt az, hogy milyen sok szponzori logó jelent meg ezeken a reklámtáblákon. Itt is az volt a cél, hogy kicsit amerikai módra tényleg annyi hirdetést és annyi bevételt zsúfoljanak ebbe bele, amennyit csak lehet.
Azt gondolom, hogy itt azért minden egyes részről érdemes egyenként beszélni. Beszéljünk akkor a jegyeladásról, mert az is érdekes volt, hogy Gianni Infantino azt nyilatkozta, hogy közel 500 millió regisztrációt kapott a FIFA a rendelkezésre álló 7 millió férőhelyre, tehát ez jóval több, és ugye mondták, hogy igen, drágák a jegyek, de azért láthattuk, hogy teltházas stadionokkal mentek a mérkőzések, ez azt is jelenteti, hogy ilyen szempontból akkor tényleg bármennyi összeget elkérhetnek, mert mindig lesz olyan fizetőképes kereset, amelyik ki tudja fizetni a jegyárakat?
Tulajdonképpen erről van szó. Ugye a dinamikus jegyárazásnak éppen az a lényege, hogy egy algoritmus úgy csökkenti, növeli a jegyárat, ahogy amennyi igény hányan belépnek. Ez pont úgy működik, hogy mindig a lehető legdrágábban keljen el a jegy, éppen annyiért, amennyit még hajlandóak kifizetni az emberek. Tehát ilyen szempontból tényleg maximalizálja a lehetséges bevételt. És tényleg láttuk azt, hogy gyakorlatilag teltházzal mentek a mérkőzések, voltak azért üres helyek, de nagyon kevés, és egyébként jegyezzük meg, hogy ugye új rekordot állított fel a világbajnokság. Az, hogy mondjuk a teljes nézőszámmal új rekord született, az nem nagy meglepetés, hiszen a sok mérkőzés miatt ez várható volt, de ugye a korábbi átlag nézőszámot is egyébként a korábbi Egyesült Államokbeli 94-es világbajnokság tartotta 68 ezer átlag nézővel mérkőzésenként. Ez most nem dőlt meg, de ez csak azért volt, az csak azért nem dőlt meg, mert Mexikóban és Kanadában is rendeztek mérkőzéseket, ahol azért az Azték stadiont leszámítva kisebbek voltak a stadionok, mint az Egyesült Államokban. Tehát az Egyesült Államokban, ha csak az Egyesült Államokban rendezett mérkőzéseket nézzük, akkor megdőlt a 68 ezeres rekord, ott pont 69 ezer volt az átlag nézőszáma a mérkőzéseknek, és ahogy mondtam, ezt csak a mexikói meg a kanadai meccsek húzták le nagyjából 65 ezer környékére. Tehát tulajdonképpen a FIFA mondhatja, hogy igen, hát nincs itt semmi látnivaló, a jegyek elkeltek, minden stadion szinte tele volt, akkor mi a probléma? Nyilván a szurkolóknak nyugodtan mondhatjuk, hogy ez minden idők legdrágább világbajnoksága volt, és hát azért azt is feltételezhetjük, hogy valószínűleg itt ki is cserélődött a szurkolói réteg, tehát nagyon sok olyan szurkoló, aki korábban kiment volna ilyen eseményre, vagy akár ki is ment korábbi VB-kre, EB-kre, az most nem tudott, mert nem engedhette meg magának, és adott esetben az ő helyüket meg átvették olyanok, akik fizetőképesebbek jobban megtehették ezt maguknak, de lehet, hogy mondjuk korábban nem jártak futballmérkőzésen.
És hát ami nagyon érdekes, szintén ezt is valahol olvastam, hogy nem csak a sima jegyeladás, hanem a másodlagos jegypiac is szintén nagyon komoly bevételt termelt, mert a FIFA hivatalos továbbértékesítési rendszerében a vásárlótól és az eladótól egyaránt 15%-os díjat szedett, tehát hogyha például egy jegyet 1000 dollárért adtak tovább, akkor a két oldalon felszámított díj együttesen 300 dollárt jelentett a FIFA-nak, szóval ki van ezt találva. De itt ugye társrendezésről volt szó, Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte a VB-t. Ez gazdasági szempontból okosabb modell szerinted, mint amikor például egyetlen ország viseli az összes terhet, vagy nem?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a labdarúgó világbajnokság ma már akkora esemény, hogy ez gyakorlatilag egy ország nem nagyon tudja megrendezni egyedül, vagy legalábbis nagyon kevés olyan ország van, amelyik egyedül meg tudja rendezni. Mondjuk az Egyesült Államok pont ilyen lett volna, de azért így is még ők is bevontak ugye két társrendezőt. De látjuk azt, hogy azért a következő világbajnokságot is több ország, és egészen biztosan ez lesz a trend, mert mint már nagyon nehéz egy ország rendeznie. Ugye pont 34-ben Szaúd-Arábia egyedül rendez, de hát tudjuk jól, hogy ott gyakorlatilag szinte korlátlan mennyiségben áll ehhez rendelkezésre anyagi forrás. De tényleg azt látjuk, hogy most már egyébként Európa-bajnokságoknál is ez a trend, világbajnokságoknál is ez a trend, hogy akkorává nőttek ezek az események, nem csak a csapatok létszáma miatt, hanem az általános gazdasági és infrastruktúrális igények miatt, hogy sokkal-sokkal hatékonyabb, költséghatékonyabb és kifizetődőbb, hogyha több ország összefog és így rendezi ezeket az eseményeket. Egyértelműen ez lesz a trend a jövőben, minden sporteseménynél. Ugye eddig az olimpia volt az, ahol ilyesmire még nem került sor, arra most már igen, hogy gyakorlatilag több város rendez, ugye az idei téli olimpiát is Milánó és Cortina gyakorlatilag közösen rendezte, nem egy központi helyszín volt. Én azt gondolom, hogy egyébként néhány cikluson belül eljöhet az az időszak, amikor olimpiát is több ország fog közösen rendezni, vagy legalábbis több ország, több városa fog közösen rendezni.
Na de, hogyha nézzük így a rendező országokra lebontva, hogy a Bank of America becslése szerint a világbajnokság 20 milliárd dolláros hatása lehet az Egyesült Államok gazdaságára, Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a torna pénzügyi tanácsadó cégek szerint. Szóval miből jöhet össze ez a bevétel szerinted?
Alapvetően itt azokat a bevételeket nézik, amelyek ugye a szurkolóktól érkeznek, tehát azokat a költéseket, ez az egyik. A másik nyilván magának az infrastruktúra fejlesztésnek a hatása, mert természetesen ennek is van ugye GDP hatása, illetve ez is teremt munkahelyeket. Értelemszerűen ennek ott van jelentősége, ahol komolyabb infrastruktúrális beruházások voltak. Ugye Mexikóban voltak az ottani létesítményeken, illetve azok környékén. Az Egyesült Államokban nem nagyon, mert ott egész egyszerűen nem volt erre szükség, hiszen ott olyan az infrastruktúrális helyzet. De ugye az Egyesült Államokban meg nyilván a szurkolói költések voltak lényegesen nagyobbak, mint Mexikóban, hiszen sokkal több mérkőzés, sokkal több szurkoló volt. És ugye ne felejtsük el, hogy amit a jegyárakra elmondtunk, hogy mennyire drága volt az a világbajnokság a szurkolók számára, hát az azt minden egyéb költésre is nyugodtan elmondhatjuk. Eleve ugye a nagy távolságok miatt nagyon sokat kellett utazni a szurkolóknak is, tehát gyakorlatilag repülő nélkül nem is nagyon lehetett megúszni azt, hogyha egy szurkoló a csapatát több mérkőzésen keresztül is követni akarta, és hát nyilván elképesztő árak voltak, szállás, helyi utazás, helyi étkezés, italok, minden egyéb tekintetben. Tehát most csak ilyesmiben gondoljunk bele, hogyha valaki mondjuk autóval érkezett egy mérkőzésre, Egyesült Államok, ugye azért ez nagyon gyakori, hogy inkább autót bérel valaki, és nem tömegközlekedést használ, hogyha repülővel megy oda. Tehát mondjuk ilyen $150 mondjuk egy parkolás a mérkőzés idejére egy stadionba, tehát ez forintra átszámítva, nem tudom, 40-50 ezer forint környéke. Tehát egészen elképesztő árak voltak minden területen. Nyilván így értelemszerűen az a lecsapódó bevétel, ami itt a városokban megjelent, az is lényegesen fontosabb volt.
Mi beszéltünk itt a bevételről, de nézzük meg így a költség oldalt is, mert azért nyilván minden mellett voltak kiadások is az országok számára, ahogy említetted, valahol kellett ugye infrastruktúrát fejleszteni, rendezés, biztonsági személyzet, csapatok és szakszövetségek támogatására is adtak ki pénzt, és a programjait is finanszírozni kellett. Szóval összességében mennyire jöhet neki pozitívan az országok egy-egy ilyen rendezésből?
Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy rendező ország számára egy ilyen nagy sporteseménynek a megrendezése önmagában, ha csak a pénzügyi szaldót nézem, az nem tud nyereséges lenni, mert ami igazi gazdasági haszon, az nem közvetlen bevételként jelentkezik a rendező számára, hanem olyan hatásokban, amikről az előbb beszéltem, tehát az, hogy létrejön egy infrastruktúra, amit használok, költenek pénzt a turisták, de az nyilván alapvetően a vállalkozásoknál csapódik le, és nem a rendezőnél, aki a költségeket viseli. Létrejönnek munkahelyek, aminek ugye van egy pozitív gazdasági hatása, de nem bevétel. És ugye ott van az imás hatás, az, hogy milyen képet tud festeni magáról a rendező ország, illetve a rendező városok, aminek megint egyébként ezt is van, hogy beleszámolják a közvetlen bevételbe egy ilyen reklámérték számítással, hogy milyen reklámértéket képvisel az a megjelenés, amit az adott városok vagy ország kapott, de hát ezt is nyilván nagyon nehéz, tehát közvetlen bevételként ezt sem tudom elszámolni. Tehát emiatt ugye általában ezeknek a sporteseményeknek hosszú távon és inkább közvetett módon térül meg. Tehát ezek a számítások, amelyeket itt az előbb említettünk, és általában ezeket a hatásokat szokták magukba foglalni, esetleg kiegészítésként, tehát ilyen hosszú távú hatásokat, és itt ebben az esetben is nyilván ezekről van szó, de azt el kell választani egymástól, hogy az Egyesült Államok az egészen más célokkal vágott bele ebbe a világbajnokságba, mint mondjuk Mexikó. Mexikó azokkal a hagyományos, mondjuk így, célokkal vágott bele, amiket az előbb elmondtam, tehát, hogy országimást fejleszten, infrastruktúrát fejleszten, illetve ugye a szurkolói bevételekből részesüljön. Az Egyesült Államokban ott eleve az infrastruktúra fejlesztés nyilván nem volt jelentős, viszont ugye ott a fő cél az volt, hogy magát a labdarúgást népszerűsítsék az országon belül. Ugye eleve a főszervező itt nem az amerikai kormány volt, bármennyire is ugye az amerikai elnök ahol lehetett megjelent a képben, hanem az Amerikai Labdarúgó Szövetség. Tehát ők, az ő céljuk volt pedig egyértelműen az, hogy a labdarúgást népszerűsítsék ugye az USA-n belül. A 94-es világbajnokság óriási lökést adott az Egyesült Államokban a labdarúgás fejlődésének, utána jött létre ugye az MLS, a Major League Soccer, az amerikai bajnokság. Nyilván ekkora lökésre most nem lehet számítani, mert egészen más a kiinduló helyzet, de az, hogy kap egy nagyon erős boostot a labdarúgás az Egyesült Államokban, az azt gondolom, hogy ezután a VB után teljesen reális. Ugye a négy nagy sportákhoz, a négy ligához, tehát az amerikai futball, baseball, kosárlabda és jégkorong ligához, azt gondolom, hogy melléjük felzárkózni szorosan azért nem tud, mert óriási a szakadék emögött, a négy nagy liga mögött, de ezt a szakadékot, ezt a különbséget, ezt nagyon erősen tudja csökkenteni a labdarúgás, és megteremti az esélyt annak, hogy akár hosszú távon felé zárkózhasson. Most egy példát mondok, a televízióban mindenki láthatta, hogy hány meg hány amerikai színészt és egyéb celebet mutattak ugye a lelátókon, és nem is csak az amerikai válogatott mérkőzésen, hanem más mérkőzéseken is. Ugye Amerikában ennek óriási ereje van, hogyha emberek ezt látják a tévében, hogy ilyen híres emberek is ott vannak labdarúgó mérkőzéseken, tehát számukra akkor ez egy nagyon erős üzenet, hogy akkor ez egy olyan sportág, amit ez valami jó dolog.
Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy, hogy az a célja az amerikai rendezők, hogy a labdarúgás még gyorsabban fejlődjön, az, az mindenképpen meg fog valósulni.
Igen, hát te is mondtad, tényleg valóban nagyon sok hollywoodi színészt láthatunk, meg akár énekeseket mindig a lelátókon, és hát az Egyesült Államok az ilyen hasonló showműsoroknak a nagymestere, de szerinted mennyire gazdaság és mennyire politikai döntés majd világbajnokság odaítélése, mert ugye a FIFA is egyre inkább geopolitikai szereplővé vált, mennyire nézik, hogy az adott országban mennyire lesz eladható egy világbajnokság?
Egyértelműen nézik, hát már, ha csak azt nézzük, hogy amiket itt felsoroltunk, hogy, hogy milyen módokon próbálta meg maximalizálni a bevételeit a FIFA, hát tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egyfajta a labdarúgásnak, tehát gondolok itt akár a reklámszünetekre a félidők közepén, akár a dinamikus jegyárazásra, akár a szponzori megjelenésekre, tulajdonképpen ilyen amerikai módon értékesítette itt a különböző jogokat és lehetőségeket a FIFA. Tehát abban, hogy Amerikába került ez a világbajnokság, abban azt gondolom, hogy óriási szerepe volt annak, hogy, hogy látták a potenciált abban, hogy itt, itt akkor most még több pénzt tudnak kipréselni a világbajnokságból, és nyilván itt a politikai szempontok rettenetesen erősek. Ez megint, ha csak arra gondolok, hogy ugye említettük, hogy 8 év múlva Szaúd-Arábiában lesz a világbajnokság, ott nyilván Szaúd-Arábiának a gazdasági ereje nagyon fontos volt, és értelemszerűen ugye az arab világnak a politikai ereje eleve ritkaság, hogy ugye Katar után, amint lehet, rögtön visszatér ebbe a térségbe a világbajnokság, itt azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont volt. Meg hát önmagában az, és ez még ugye az előző FIFA vezetéshez kapcsolódik, hogy ugye Oroszország megkapta a kettővel ezelőtti világbajnokságot, aztán az Egyesült Államok ezt az ideit. Itt látszik, látszanak ugye azok a fontos politikai szerepek, amit ezek az országok betöltenek a világ működésében. Tehát ez a FIFA nagyon sok szempontot mérlegel egy ilyen döntésnél, és egészen biztos, hogy ez mindig így is fog maradni. Tehát az, hogy itt pusztán szakmai alapon dőljön el egy világbajnokság odaítélése, hogy azt nézzük, hogy hol van a legmagasabb színvonalú futball, hol van a leginkább hozzáértő közönség, mert nyilván nem Szaúd-Arábiában, de még csak nem is az Egyesült Államokban. Persze, ez egy nagyon szép elképzelés, de ma már nem ezek alapján döntik el azt, hogy hol lesz világbajnokság.
És akkor beszéljünk a szponzorokról is, mert nagyon sokat emlegetted te is őket. Ugye a FIFA jelentősen bővítette a szponzori portfólióját is. Cégeknek mennyire éri meg beszállni egy-egy ilyen sporteseményben, mert nagyon nagy az érdeklődés, ezt ugye láthattuk, ezt te is mondtad, hogy a márkák részéről, illetve a márkáknak mennyibe kerül beszállni egy ilyen eseményben, mert nyilván azért szűri a FIFA is, hogy kikkel dolgozik együtt.
Ezen a világbajnokságon nagyon-nagyon széles volt a spektrum. Tehát tényleg voltak olyan főszponzorok, akik ugye nagyon erős megjelenést kaptak, ők lényegesen többet is fizettek, és voltak olyanok, akiknek tényleg kis túlzással még egy egész reklámtáblányi felület sem jutott, hanem egy fél vagy harmad. Most ugye a hagyományos reklámtáblákra gondolok, amikor még ugye nem az elektronikus fal volt, hanem ezek a 6x1 méteres nyomtatott reklámtáblák, de nyilván ugye az elektronikus megjelenítés nagyjából azért ezt a tagolást, hagyományos tagolást követi, hogy, hogy egy logót mondjuk mekkora méretben jelenítenek meg. Tehát tényleg voltak olyan kicsik, akik ugye jóval kevesebb ér is, de oda tudtak férni, de ez is mutatja, hogy mennyire fontos volt számuk, hogy látták az értéket abban, hogy még akár ilyen kis felületen is megjelenjenek a világbajnokság közelében. Nyilván itt, ahogy mondtam, nagyon széles ez a spektrum, tehát a nagymárkák azok értelemszerűen nagyon komoly dollármilliókat, inkább dollár 10 milliókat fizettek ezekért a megjelenésekért. Nyilván a kisebbek azok lényegesen kevesebbet, de pont ez, amit mondtam, hogy úgy maximalizálja a FIFA ezt a bevételt, hogy tényleg az utolsó centet is megpróbálták ebből kisajtolni, az apróért is lehajoltak. Ugyanakkor a világbajnokságnál nagyobb, komolyabb, nem hogy sportesemény, de bármilyen szintű esemény, kulturális, társadalmi esemény a világon nincsen. Tehát itt még a nyári olimpiával sem igazán tudjuk összevetni. Tehát nem az a kérdés, hogy a futballvilágbajnokság nagyobb-e a nyári olimpiánál, hanem az, hogy mondjuk a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia közül melyik az erősebb, azon esetleg vitatkozhatunk. De hogy az első helyen a labdarúgó világbajnokság áll, az nem is kérdés. Tehát egész egyszerűen ez olyan reklámértéket, marketingértéket jelent egy hirdető számára, ami tényleg láthatjuk, hogy ha nem is minden pénzt megér, mert ilyen ugye az üzleti életben nincs, de tényleg dollármilliókat megér.
És hát amit Gianni Infantino is gyakran hangsúlyoz, hogy ezeket a bevételeket ugye visszaforgatják a futballfejlesztésekbe, illetve a tagországok részesülnek belőle. Mennyire átlátható és ellenőrizhető ez a rendszer, mit gondolsz?
Hát ők ugye azt mondják, hogy ez egy maximálisan transzparens és átlátható rendszer, legyen így, higgyük ezt el neki. Abban egyébként tényleg igaza van Infantinónak, és ezt a javára kell írni, hogy valóban a FIFA a bevételeinek a legnagyobb részét azt a labdarúgásba forgatja vissza. Tehát nem arról van szó, hogy kiveszik a profitot, hanem tényleg a labdarúgás projektjeire használják ezeket a bevételeket, úgy, hogy természetesen azért a FIFA nyilván megtart magának a saját működési költségeire egyéb, vagy hát egy valamekkora részt, ami nyilván azért ekkora összegből, ugye 15 milliárd dollárról beszélünk ebben a világbajnoki ciklusban, tehát általában ilyen 80-90% az, amit visszaforgatnak, de hát ennek ugye a 10-20%-a is több milliárd dollár, tehát azért ez mindenképpen egy olyan összeg, amiért abszolút megéri küzdeni. Nagyon sok minden ugye jól látható abból, hogy a tagszövetségek milyen támogatásokat kapnak, milyen projekteket finanszíroz a FIFA, ugye infrastruktúrális fejlesztéseket, főleg ugye hátrányosabb helyzetű országokban. Nyilván a klubok is kapnak ugye kompenzációt azért, hogy a játékosaik ott vannak a világbajnokságon. Tehát azért nagyon sok olyan összeget fizet ki a FIFA, ami nagyon jól látható, nagyon jól nyomon követhető, de az, hogy a FIFA teljesen átláthatóan, transzparensen működik, azért az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján ezért szerintem senki nem tenné tűzbe a kezét, de azt is mondhatjuk, hogy ha egy ilyen ekkora forgalmat lebonyolító vállalkozásnál az összegek 80-90%-a legalább tényleg jó helyre kerül, a futballban hasznosul, akkor azért az egy egészen más nívó, mint ha mondjuk az egész összeg valahol eltűnne.
És hát ugye hatalmas számokról van szó, és szerintem kijelenthető, hogy azért ez a mostani világbajnokság ilyen szempontból egy sikertörténet volt. Szabados Gábornak köszönöm szépen, hogy velünk volt, és átbeszéltük a világbajnokság gazdasági hatásait. Ez volt már a Hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Fölöttem angyalok, csak kezeljük, hagyjatok, eddig is egyedül jártam, vártam. Mindig a nap felé, magasra küldelé. Nem javít hibákat, nem várom tőled sem, ami nincs meg bennem. Hogyha már nem zavar, köröttem sok a zaj, suham papírra jön a széle szemben. Én már nem, soha nem több érem, nem hiszek semmiben, és nem.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 20